Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
Még a nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Július 17-én kereken 18 órakor kívánok kellemes péntekesti rádiózást, a mikrofonnál Tóth Béla, a szerkesztő Erdei Márk. Rendhagyó módon egy kvízzel kezdjük a körkapcsolást a labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzése és döntője előtt. Úgy gondoltunk, hogy játszunk, méghozzá a szerkesztőség három tagjával, akik részt vállaltak ebből a világbajnokságból riporterként, Edvi László, Katona László és Regős László, aki Párizs, úgyhogy a Lászlók csatájában van egy Párizs. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hát reméljük, hogy ezen a kvízen, ahol bizony komoly viadal lesz hármótok között, tényleg a legjobb fog győzni. Még egy picit azért a világbajnokságról, itt a bronzmérkőzés és a döntő előtt mi a várakozásotok, hogyan tekintetek előre, ki lesz szerintetek a világbajnok? Laci, Edvi Laci, akkor legyen az, hogy te vagy a Laci, Katona Laci és Laca.
Jó, Spanyolország. Ugye a világbajnokság előtt én Brazíliát tippeltem, ez nem jött be, ellenben a másik három elődöntős csapatot eltaláltam, tehát Angliát, Anglia helyett vártam Brazíliát a négy közé. Ez ugye bejött három csapat esetében, most azt mondom, hogy Spanyolország lesz a világbajnok.
Engem lenyűgözött a spanyol válogatottnak az elődöntőbeli teljesítménye, ez a taktikai futball, ami aztán végül két góllal is párosult a franciák ellen, úgyhogy én őket gondolnám, hogy majd megnyerik a világbajnokságot. A bronzmeccsen meg, hát amelyik futballt akar egyáltalán mutatni a pályán, mert ugye arról szólnak a hírek, hogy nem feltétlenül akarják ezeket a bronzmeccseket a csapatok lejátszani, hát a francia meg az angol válogatott egyáltalán nem, ott talán jó lenne egy kicsit a angol futballnak kedvezni, hogy valamiféle gyógyír legyen nekik is, mert ha már 8 évvel ezelőtt nem sikerült, akkor most legalább összejöhetne egy érem nekik.
Laca?
És 1990-ben sem sikerült.
Tehát ez még nem a játék része.
Nem kapok egy pontot?
Ezért nem.
Én azt gondolom, hogy Argentina nyeri, a VB előtt Spanyolországot tippeltem, nem a szerkesztőségi tippjátékban, hanem egy másik tippjátékban, ott Skóciát, de ők már nem lesznek világbajnokok idén. Én azt mondom, hogy hosszabbításba fog torkolni ez a VB döntő, és
11-esek nem lesznek?
Még akár az is, de a mentális részét a végén az argentinok fogják jobban bírni.
Túl vagyunk már a világbajnokságnak a jelentős részén, és jó néhány mérkőzést közvetítettetek. Ezek közül melyik a legemlékezetesebb? Laci?
Hát nekem teljesen egyértelműen az Algéria, Ausztria, mert ilyen undorító bundát nem láttam, 82 óta nem láttam, ugye? Ez vérlázító volt. Tehát mikor leültem, is biztos voltam benne, hogy döntetlen lesz, és nehogy is, és döntetlen lett. És azóta is elmondtam többször, hogy felejtsük el, hogy mi történt 82-ben, akkor éppen Algériát pörgette ki, pont Ausztria, csak akkor az NSK-val karöltve. Ez olyan undorító volt, hogy örökre emlékezni fogok rá, de egyébként meg kell, hogy mondjam, ez riporterként egy szép feladat. Tehát ugye sokat szoktunk erről vitatkozni a szerkesztőségbe, én vagyok talán az egyetlen, aki azt mondom, hogy rádióriporterként egy 0-0-ás unalmas meccs is nagyon jó tud lenni, mert...
Na de itt 3-3 volt.
Itt 3-3 volt, viszont előre borítékolható 3-3 volt. Tehát amikor a 94. percben véletlenül gólt rúgott Algéria, utána abban a pillanatban vártuk, hogy természetesen Ausztria azonnal egyenlíteni fog, és ez így is történt. Tehát riporteri szempontból egy nagyon hálás mérkőzés volt, még egyszer mondom, én szerettem az ilyeneket, mert egy 7-6-os mérkőzés elviszi saját magát, egy ilyen bunda mérkőzésen így derül ki, hogy mit tud az ember hozzátenni.
Laci?
Nekem nagyon sok olyan találkozó jutott, ahol voltak gólok, tehát valahol kiszámoltam magamnak, hogy ilyen 4,6-es gólátlag jött össze abból a 11 mérkőzésből, de lehet abban nincs benne az elődöntő, tehát a lényeg az, hogy sok gólos meccsekre voltam beosztva, és mondjuk a német Curaçao találkozó volt az egyik ilyen, vagy az angol-horvát, ami szintén 6 gól, de a portugál üzvégen is volt 5 gól. Úgyhogy nehéz kiemelni, de talán ez az elődöntő, ami legutóbb volt a spanyol-francia, már csak azért is, mert a tét, valamint ott én azt gondolom, hogy a mi párosunk ott jól működött, tehát gól nekem nem jutott, neked igen, de ettől függetlenül ott azt éreztem, hogy a helyén volt minden, tehát a statisztika, a gólok, maga a helyzet úgy jól volt megkomponálva, de például volt egy USA Törökország hajnali 4-es kezdéssel, még a csoportkör során, ott a törökök nyertek az utolsó pillanatban, annak is megvolt a bája szépsége.
Laca?
Nekem az Angol-Mexikó 8-at döntő. Az volt az egyetlen ilyen nagyon hajnali vagy éjszakai mérkőzésem, ez ugye 2-kor kezdődött volna magyar idő szerint.
Hogy végül. Minden másnak éjszaka itt voltam.
Végül 3 óra lett belőle, úgyhogy nem volt egyszerű azt végig csinálni. De maga a meccs az nagyon tetszett, mert elképesztő volt a hangulat. Az angolok ahhoz képest, hogy mit csináltak előtte a kongóiak ellen, ahhoz képest nagyon jól játszottak, és a mexikóiak is remekeltek, úgyhogy nekem az egy nagyon jó élmény volt azt végig közvetíteni, és minden gól nekem jutott, mert egyedül csináltam.
És ráadásul te vagy az a 3 játékos közül, akinek már van tapasztalata ilyen kvízjátékban, mert már korábban részt vettél, most hirtelen nem jut az eszembe, hogy volt a téma. Igen.
Labdarúgó NBA.
Úgyhogy te valamelyest előnnyel indulsz ebben a versenyben, de a Lászlók mit várnak ettől a csatától, illetve milyen esélyekkel szálltok harcba szerintetek, Laci?
Neki, amikor idejöttem, eszembe jutott egy 31 évvel ezelőtti esemény, 1995-ről beszélünk, akkor volt egy sportriporter kerestetik vetélkedő, ahol 343-on indultunk el, és végül én bejutottam a legjobb 6 közé, tehát a 6-os döntő ott voltam, ez 7 adáson keresztül kellett menni. Ott a végén volt mindig egy ilyen kvízjáték, tehát annak az 6 különböző feladatból állt, 5 olyan feladat volt, ahol meg kell mutatni, hogy milyen sportriporter lehetne belőle, közvetítések, riportkészítés, hírolvasás, hírszerkesztés, stb. Majd a 6. rész volt az, amikor azt hiszem 10 kvízkérdést tettek fel, és aki gyorsabban nyomta a gombot 4-ünk közül, az válaszolt. Ott én is mindig megbuktam. Még állandóan megbuktam, úgyhogy biztos meg benne, hogy most se fog sikerülni ennek a vízkérdéseknek a megválaszolása.
De itt most nem lesz gombnyomogatás.
Nem, de akkor is mindig megbuktam. Úgyhogy van egy legendás rács, akikkel nem az, hogy tartok kapcsolatot, de tudok róluk, akik mindent tudtak, én meg ott álltam szerényen. Az volt mindig a szerencsém, az előző 5 feladatban szereztem akkor előtt, hogy tovább tudtam menni.
László?
Én arra számítok, hogy egy kicsit visszaigazolást tud talán nyerni az, hogy van valamilyen tudásom, a sportlexikális tudásra gondolok. A barátok, ismerősök között természetesen kiemelkedek, de amikor mondjuk itt házon belül vagyunk, akkor néha előfordulhat az, hogy valami nekem nem jut eszembe, más megtévesztő módon, de egy másik irányba vezet, és akkor elbizonytalanodom, de attól függ, hogy milyen korszakról lesz szó, még akár sziporkázhatok is.
Meglátjuk. Játszhatnak velünk a hallgatók is, egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen, és a helyesen válaszolók közt egy Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk majd ki. És a kérdés a következő, melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Erre várjuk a helyes válaszokat, a plusz 3630 55 5 56 05-ös SMS vagy Viber számra. Ugye itt lehet választani, hogy az SMS-t vagy a Viber üzenetet választják. Még egyszer a telefonszám plusz 36 30 555 56 05, és a kérdés, melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? Várjuk a válaszokat.
De kár, nem nekünk tetted fel, ez például véletlenül
tudom. De ne áruljátok el. Lesz viszont most alkalmatok jó néhány helyes választ adni, ugyanis következik az első feladat. Villámkérdések a most zajló világbajnokságról, és a formátuma jól megszokott, sorban haladunk majd, a feltett kérdésre 5 másodpercen belül lehet választ adni. Újdonság, hogy ugye itt minden helyes megoldás egy pontot ér, és lehet majd rabolni is, hogyha egy játékos nem tudja a választ, vagy helytelenül válaszol, akkor van lehetőség rabolni, és itt a gyorsaság számít majd, tehát a másik két játékos közül, aki hamarabb felteszi a kezét, miután lejárt az 5 másodperc, vagy elhangzott a helytelen válasz, akkor neki van lehetősége akkor egy helyes válaszsal rabolni. Balról kezdjünk, tehát Laca, téd az első kérdés, ami a következő. Milyen végeredmény született a Mexikóvárosi nyitómérkőzésen?
2-0.
Kinek?
Mexikó Dél-Afrika 2-0.
Nagyszerű. Egy pont tehát Lacának. Laci, melyik válogatott ellen szerzett Mester 3-ast Lionel Messi?
Az első mérkőzése volt, de nem ugrik be.
Letelt az 5 másodperc, és itt Laca tette fel szerintem hamarabb.
Algéria.
Nagyszerű. Még egy pont Lacának. László, kinek az eltiltását törölte a FIFA az amerikai elnök közbenjárására?
Balogán. Amerikai játékos csatár.
Egy pont. Laca, melyik válogatott cserélt szövetségi kapitányt egyetlen csoportmérkőzés után?
Tunézia.
Nagyszerű, helyes a válasz. Laci, hány újonc szerepelt ezen a világbajnokságon? 5, 4, 3, 2, 1.
6.
Nem jó a válasz. Laca?
3.
Nem jó, ez sem. Neked még van egy lehetőséged.
5.
4. Körbe lőttétek. Ugye Zöldfoki köztársaság, Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao. Ez a 4. Úgyhogy most nem kap pontot
ja,
senki.
És Haiti meg ilyen leány.
Haiti már volt. Meg Zaire, ugye Kongói déke. László? Ki hibázta el Németország utolsó 11-esét Paraguay ellen a legjobb 16 között?
Jonathan vagy Jonathan Tá.
Jó. Helyes a válasz. Laca, hol rendezik meg a bronzmérkőzést?
Az Egyesült Államokban.
Város kell, város.
Miami.
Nagyszerű.
Tényleg?
Igen. Utolsó másodpercben te meg volt a válasz. Laci? Kit állítottak ki először szájjeltakarás miatt?
Fogalmam sincs.
Úgyhogy a rablásra itt a lehetőség.
Miguel Almirón, Paraguay.
Nagyszerű. Lászlónak jár a plusz egy pont. És a következő kérdés is. Hány gólt kapott ezen a VB-n a spanyol válogatott ez idáig?
Egy. Nagyszerű. Ausztria ellen. Nem is. Nem is Ausztria.
Ez mínusz pont.
Ez nem számít bele.
Túl sokat akartam.
Igen, igen, úgyhogy egyelőre inkább. Hallgassuk a következő kérdést. Laca, ez neked szól. A korábbi világbajnokok közül melyik válogatott nem jutott tovább a csoportból sem?
Uruguay.
Nagyszerű. Laci, ki szerezte a brazilok utolsó gólját ezen a tornán? 3, 2, 1.
Brazília, ugye? Az a kérdés. Így van. Neymar.
Nagyszerű. Büntetőből ugye beállt csereként, és aztán hát beállította a végeredményt. És az utolsó kérdés ebben a játékban neked szól, László. Melyik egyenes kieséses mérkőzésen játszott mindkét válogatottban egy-egy legalább 40 éves játékos? Egyenes kieséses mérkőzés, mind a két csapatban volt egy legalább 40 éves játékos.
Argentina, Zöldfoki, Szigetek.
Nem jó, nem jó. És akkor a rablás?
Nem ezt tippeltem volna.
Laca?
Nem tudom.
Nem? Portugália, Horvátország, ugye? Ronaldo Modric. És Modric.
Valóban.
Ez még volt a világkérdések
mondta is, hogy örül, hogy...
Ez nekem jól ment szerintem.
Na, most egyelőre még nem számolunk pontokat. Jön a második feladat, és itt látok magatok előtt jó néhány színes cédulát. Hát, akinek a leghosszabb akarja, az el tudja érni. És igazságosan anélkül, hogy megnéznétek, osszátok el, kérlek. 12 cédula van, a színek nem számítanak, tehát húzzatok mindenki magának 4-4 cédulát, és hogyha majd megforgatjátok ezt a cetlit, akkor különböző színekben, ugye van fehér, zöld, kék és rózsaszín, találtok mindegyik cédulán számot, ezek a számok mind különbözőek. És a játék az a számháború nevet viseli, ha jól megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen számok szerepelnek a cédulákon, és mindegyik egy-egy VB rekordhoz fűződik. A játék a következő, különböző csúcs teljesítményeket fogok említeni, és a ti feladatotok az, hogy a kezetekben lévő cédulákon szereplő számok közül eldöntsétek, hogy melyik tartozhat ehhez a VB rekordhoz. Mivel mindegyik szám, illetve mindegyik cédulán szereplő szám különbözik, így hát egy adott csúcs teljesítményre egy játékos tudja felemelni a megfelelő pillanatban a cédulát, hogyha sikerül a megfelelő cédulát felemelni, akkor az 2 pontot ér, és további 2 pont gyűjthető be, ha azt is megmondjátok majd, hogy hát kié ez a csúcs teljesítmény. Stim, van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Tehát 2+2 pontot így lehet szerezni.
Akkor jöjjön az első, a legtöbb világbajnoki cím. Erre keressük a megfelelő számot. A legtöbb világbajnoki cím, nagyszerű, Laci az öttel.
Brazília, mondjam az éveket is?
Hát, hogyha tudod.
Hát persze, hogy tudom. 1958, 62, 70, 2002, és mit hagytam ki? 94-et Amerikát.
Nagyszerű, igen. Tökéletes. 2+2 pont, úgyhogy jár a maximális 4. Következő. És ugye erre a cédulára már nincs is szükséged. A legtöbb gól egy játékostól egy világbajnokságon.
13-as, Jules Fontaine, Franciaország, 1958.
Év? Nagyszerű, itt is 2+2 pont. A legtöbb VB ezüstérem. A legtöbb VB ezüstérem.
4.
Ha meg tudod mondani, hogy...
Németország.
Nagyszerű. Akkor itt is a 2+2 pont jár Lacának. Ugye ezzel a németek azért elég jól állnak, mert a világbajnoki címeket tekintve is 4, a bronzérmeket tekintve is 4, és ezüstből is 4 van nekik. A következő kategória a legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
Legtöbb?
A legtöbb védés, kapusvédés egy világbajnoki mérkőzésen.
90 perc alatt, vagy akár 120 perc alatt?
Egy teljes mérkőzés lehet 120 perc is. A legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
Na jó, felmutatom.
László
12.
felemelte a 12-t.
Livakovic, Horvátország valamikor, valamilyen formában?
Nem jó a válasz.
Ja.
A 12 az marad nálad, mert az nem jó. De még 16, van egy esély.
Szerintem, és Tim Howard Belgium ellen 2014. 8-at döntő.
Ez is tökéletes válasz, 2+2 pont.
És ezt közelítette meg most a kuraszaui
Room.
Uh-huh. Csak neki ugye 90 perc állt rendelkezésére a 120 helyett, ami igen. Howardnak. Nagyszerű, úgyhogy túl vagyunk 4 csúcs teljesítményen. Jön az 5. A legtöbb gól, amit egy nemzet válogatottja szerzett a világbajnokságokon. Tehát az összes világbajnokságon a legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett. Na, várjuk a cédula emelést.
Gyanítom, hogy ez a 247, ez
kicsit sok.
Melyik válogatotthoz fűződhet?
Brazília.
Nagyszerű. Itt is 2+2 pont. Nálad elfogytak a cédulák, az összes pontot megszerezted, ami szerezhető ebben a játékban. A következő kategória a legtöbb részvétel világbajnoki döntőben csapatszinten. Tehát melyik csapat szerepelt a legtöbb világbajnoki döntőben, és mennyi?
Németország 8 világbajnoki döntő szerepelt, 4 aranyérem, 4 ezüstérem, elmondjam.
Segítettem neked azzal, igen, hogy elmondtam.
Hát azt én tudom, ezt én magam, elmondom, hogy tudjam. De a világbajnoki címek ugye sajnos 54, ezt pontosan tudjuk, igen? 74, 90 és 2014. Ezüstér meg 66, 82, 86.
Igen.
És mikor buktak még világbajnoki döntőt? Azt mondja, 82.
21.
A brazilokkal szemben 2002-ben.
Nagyszerű, ez is 2+2 pont. Következik az a G jelű feladat, ugye? A legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. Tehát a legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. A két válogatott góljainak a számát, hogyha összeadjuk, akkor megszületik.
Valószínűleg a 12-es lesz az,
Na de melyik mérkőzés lehet?
Ugye a magyar NSZK az 8-3, az nem elegendő, oda még kellene egyet pluszba tenni.
Na?
8-4, 9-3, 10-1, az csak 11 gól. Volt egy 8-4 valahol, valamikor?
Itt azt mondtuk, hogy nincsen rablási lehetőség. A 12-re megadom neked a 2 pontot, tehát az helyes, de Laci fogja...
7-5 Ausztria-Svájc. Igen, Ausztria-Svájc 7-5-54, igen.
Úgyhogy csak 2 pont, László.
Ez is elég.
Következő. A legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett egy világbajnokságon. Egy tornán a legtöbb gól egy válogatottól. Na melyik lehet ez? Hogyha végignéztek a cédulákon, ami előttetek van.
Igen, nálam van.
Igen?
Csak nem tudom, mert nem tudom, hogy a kettők közül.
Megmondod, hogy melyik az a két szám, ami ott van
előttem? 26-os, 27-es. Hát könnyű lenne, hogyha 26 és 84 lenne nálam például.
Nálam van egy 28-as.
Na,
tehát még az is játszhat.
Igazán izgalmas. Na ki lesz a bátrabb és ki lesz a gyorsabb? 5, 4.
Jó, én bevállalom, hogy 28, és akkor talán a 2002-es brazil válogatott.
Nem, nem jó, sem a 28, sem a brazil válogatott. Neked még van egy lehetőséged akár, Laci. Na, 26 vagy 27?
Hát ez csak be a szemed.
Ez csak tipp tud lenni. Ez mint a Polip annak idején a világbajnokságon, aki tippelt, azt hiszem, a Németország.
Póla Polip.
Póla, ja. Igen, 2010-ben.
Igen.
De jól tippelt.
Sajnos.
Na, 26. Mondd a válogatottat. Melyik lehet az? Hm? Nagyon gondolkodni kell.
Ez az, igen, mert a brazilián mondanám, de 70-ben túl kevés mérkőzés volt. Túl kevés mérkőzés volt 70-ben.
Kevés mérkőzés volt akkor, amikor ez megszületett, ez a rekord.
Magyar válogatott 54-ben szerzett 9-et, plusz 8-at, az 17, meg 8 az 25, meg 2 az 27.
Na. Így jár a 2 pont, mert azt eltanáltad, hogy a magyar válogatott, viszont a 26-os helyett a 27-es, az cseréld majd ki.
Viszont én megadnám Lacinak a 28-ra legalább egy pontot, mert Puskás gólya szabályos volt.
Jó, beleszámoltad, igaz? Nagyszerű. Következő. A legtöbb megnyert 11-es párbaj a világbajnokságokon. Egy csapat természetesen. A legtöbb megnyert 11-es párbaj.
Jó, ez mindenféleképpen én leszek, akkor szerintem legyen csak a 6-os.
Ez eddig jó, 2 pont.
Hát, világ a németek nem jók ebben, de azért mégis.
Jók a németek egyébként, de nem az övék a legtöbb.
Akkor Olaszország.
Nem.
Francia.
Na, nincsen rablási lehetőség.
Argentina.
Így van. 7-11-es párbaja volt Argentinának, és abból csak egyet buktak el. 1990-ben 2-11-es párbajt nyertek meg, 1980 és 2014-ben egyet-egyet, és 2022-ben ugye 2-11-es párbaj a hollandok elleni negyed döntő, és a fináléban is egy. Úgyhogy az argentinok ebben a kategóriában kiemelkedőek.
Akkor a 7-est eldobom.
Nem, az...
6-ost?
A 6-os az. Igen, tehát az jó, 2 pont jár, mert a 6-ot azt eltaláltad. Maradt még 3 cédul előttetek. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként. Ez ezen a tornán frissült. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
Hát akkor gondolom, hogy ez talán ez, de nem biztos, hogy Didier Deschamps.
Az jó, tehát arra jár a 2 pont, de nem 28, hanem 26. Úgyhogy Lacitól elvetted azt a lehetőséget.
Ja.
Maradt még 2, és már csak nálad van cédula.
Akkor kinek jár a pont?
Hát Lacinak jár a 2 pont azért, mert tudta Didier Deschamps. Hát de felemelte a céduláját.
Hát nem tudom.
Itt most én a szerkesztőre tekintek, rázza a fejét, nem adunk pontot. Illetve a rablás az megvalósult, és adjuk a 2 pontot. A legtöbb piros lap egy világbajnokságon. Már csak te vagy játékban, László.
Akkor gondolom, hogy a 28 lesz.
Igen,
az.
És akkor azt kellene megmondani, hogy melyik világbajnokság ez.
Szerintem az már 32 csapatos lehetett, 2006.
Nagyszerű. Hát ez eltaláltad.
Nürnbergi csatával.
És akkor így, mert neked könnyű dolgod van, de azért nem feltétlenül lesz könnyű kitalálni a játékost. Ugye most 4 pontot szereztél, jön az utolsó. A legtöbb fejes gól egy játékostól a világbajnokságokon.
Miroslav Klose.
7-tel. Nagyszerű. Ez 4 pont megint csak. Miroslav Klose ugye...
Ez összesen?
Összesen, igen. De szerintem meg tudjátok mondani azt a mérkőzést, amikor egy mérkőzésen 3-at ért el.
De Kocsi Sándornak hány fejes gólja van VB-ken?
Ez nagyon jó.
Egy VB-n szerepelt, nagyon jó lehet. Öt meccse volt.
Ugye de ezt a kategóriát fejet, 66 óta számolják, úgyhogy ja. Valószínűleg Kocsi Sándor lehet, hogy még nem esik számításba ebben.
Ezt minden esetre nézni, hányat fejelt a 11-ből.
Lehet most összesíteni kettő játékot követően, hogy hogyan áll a sorrend. Nagyon szoros az élmezőny. Regős Lászlónak van eddig 21 pontja, Katona Lászlónak 19 pontja, és Edvi László sincsen messze a maga 10 pontjával, úgyhogy még itt minden lehetséges. Kettő játék, amin túl vagyunk, jön még további három, és az utolsó játékban korlátlan számú pontot lehet kistúzásra szerezni, de azért nem ez az igazság. És itt hívom fel a figyelmet, megint a hallgatók figyelmét, hogy lehet játszani velünk. Egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen. A kérdés a következő. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A telefonszámunk, illetve az SMS számunk plusz 3630 555 56 05. Érkeztek már helyes válaszok, úgyhogy tudunk majd sorsolni egy ajándékcsomagot a Nemzeti Sport Rádió kínálatából. Még egyszer a telefonszám plusz 3630 555 56 05. És melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A harmadik játékunk pedig a döntő dömping. Több részes a feladat. Első körben egy zenei összeállítást fogtok hallani, olyan dalokból, amelyek a világbajnokság évében uralták a különféle népszerűségű listákat, és ez alapján kellene majd kitalálnotok, vagy megsatszolnotok, hogy melyik évről van szó. Itt a gyorsaság és a bátorság dönt, tehát aki, hogyha befejeződött a zenei összeállítás, hamarabb felteszi a kezét, az tippelhet majd először.
Három pontot végig kell hallgatni.
Végig kell hallgatni, igen. Három pontot szerez az, aki az évszámot helyesen eltalálja, és további 5 pont gyűjthető majd, hogyha az adott kérdésekre helyesen válaszol. Jöjjön akkor először az A jelű zeneszám.
This perfection.
Hú, most itt nem tudom eldönteni, hogy kiemelte hamarabb.
Hát adom a lehetőséget, mondjad.
Várjál, Márk szerinted kiemelte hamarabb.
De hol,
László,
mikor?
Akkor a tiéd a lehetőség.
Ez évszámot kell mondani? 2002?
Nem jó. Úgyhogy
2006?
Van. Tökéletes.
Sakirától a Hips Don't Lie.
Nagyon jó.
Mester Tamás Altassel.
Nagyszerű. Bár ez nem volt kérdés maga. Meg, de ha 2006, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
Olaszország, Franciaország 1-1, 11-es párbajt követően 5-3.
Nagyszerű, tehát ez már plusz egy pont a három mellé, és van még három további kérdés. Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Olaszország?
Negyediket.
Nagyszerű. Ki végezte el a mindent eldöntő 11-est?
Fabio Grosso.
Nagyszerű ez is. És ki volt a mérkőzés játékvezetője?
Horacio Elizondo.
Maximális pontszám, begyűjtötted mind a 8-at, és ugye érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy nem Elizondo volt az, aki észrevette Zidán fejesét.
Hanem az asszisztens.
Aki? Ki volt?
A kollégája.
Az már nem hangzik el, hogy mi a neve, meghagyjuk ezt a hallgatóknak, meg a balladai homálynak.
Aki van, tudja, írja meg SMS-ben.
Igen, van mihez felzárkóznotok, akkor így látva ezt a teljesítményt. Következik a B jelű zeneszám.
Emlékszem, mennyire vártam,
persze nem jött, de ilyenek a kék szemű lányok.
Márk, megint segítséget kérek. Na, Laci? Egy évszám.
Viszont a Bon Jovit kell helyre raknom.
Igen.
A Play, ez a New Jersey albumon van a
igen.
Bon Jovitól, és 80 és 90 között gondolkozok. Azt mondja, hogy 90, korábban jelent meg a New Jersey album. 86.
Nagyszerű, eltaláltad, végül is kizártad igen a lehetőségek közül, és jót választottál. Igen. Ugye Bon Jovi Kft. Igen. És Falco Rock Me Amadeus volt az
nem
első.
Az nem az én műfajom. Bon Jovi, igen.
Az biztos, hogy a következő kérdések már a te műfajod lesznek. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
NSK Argentina, Argentina nyert 3-2-re, 2-0-ra vezetett Argentina, utána jött a németek, kiegyenítettek, és buta módon helyett, hogy ő hosszabbításig mentek volna, adott egy zseniális paszt Valdánónak, Maradona, egyszer szabadult meg 20 másodpercre Mateusztól, és ezzel 3-2-re nyert, még a rendes játékidőben Argentina.
Nagyszerű, bár ezért most csak egy pont jár, de ha megmondod azt, hogy melyik stadion adott otthont ennek a finálénak, akkor még egy pontot kapsz. Melyik stadion lehetett ez?
Viszont Mexikó, akkor nyilvánvalóan a Mexikó City, az Aztéki stadionban kellett rendezzék.
Igen. Plusz egy pont. Hányadik gólját szerezte címeres dressben az a José Luis Brown, aki ugye a döntő első gólját lőtte? Na de hányadik volt az Argentin?
Már az Argentin válogatottban?
José Luis Brown. Talán segít az, hogyha tudod, hogy milyen játékos volt ő. Csatár, Argentin. Középpályás, védő, kapus.
Az elsőt.
Így van, az elsőt. Az elsőt. És lőtt, egyébként az egyetlen. Tehát igen, többet nem is igen, lőtt. Igen. És nagyon jó pillanatban tette. És még egy kérdés kettő pontért. Ki volt a két szövetségi kapitány?
Hát a németeknél egyértelműen a Franz Beckenbauer volt.
Igen.
Ugye, és Bilárdó volt igen. Az argentinoknál. Igen, Bilárdó.
Te is begyűjtötted a maximális pontszámot. Jár a 8 pont. Hát eddig nagyon jól állunk. Van hova zárkózni, Laci. Jön a C.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Daylight.
Csak azért teszem fel a kezembe, hogy legalább a tip meg legyen. 58?
Nem. Úgyhogy maradt nálatok két lehetőségnek, ki lesz a bátrabb? Edvi László vagy Regős László Pál?
Akkor mondok egy na? 54-et.
Tökéletes. Igen, 1954. Mambo Italiano volt az egyik, a másik meg Rock Around the Clock. Igen. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt 1954-ben, és milyen eredmény született?
Magyarország és NSK, és 3-2-re győzött a német csapat.
Ez egyrészt plusz egy pont a három mellé, és van még további három kérdésem. Hol tért el a döntőben pályára küldött magyar válogatott összeállítása az aranycsapat klasszikus felállásától?
Budai 2 nem kezdett.
Igen, ki kezdett helyette?
Tóth Mihály.
Nagyszerű, ez tökéletes. Egy pont. Melyik német játékos duplázott?
A döntőben?
A döntőben, hát természetesen hol máshol.
Hát az egyik támadó. Helmut Rán.
Tökéletes. Jó a válasz. És az utolsó kérdés. Ki volt a partjelző, aki elérte, hogy Ling játékvezető érvénytelenítse Puskás Ferenc, hát mondjuk úgy, hogy második gólját 2-3-nál.
Verszi volt, az biztos.
Na de mi lehetett a neve?
Keresztül a vezetékneve.
A vezetékneve nekem tökéletesen elég. Ez a nehezebb.
Olvastam.
Igen.
Már.
Na, adok még 5 másodpercet rá. 5, 4, 3.
Griffith.
Tökéletes. Benjamin Marvin Griffiths, ő volt, és 8 pont ez így, úgyhogy a döntő dömpinget egyelőre viszed, és hát Katona László.
De azért nem szerzek pontot, mert alálövök éppen mindig, tehát 4 évvel alálövök.
Na jöjjön a D lehetőség. Na, Katona Lászlónak itt a lehetőség, hogy?
Hát szerintem ez most már 94 kell,
hogy nagyszerű, legyen. Nagyszerű, eltaláltad! 1994, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és megint csak az eredményre is kíváncsiak vagyunk.
0-0 lett a brazil-olasz döntő, aztán 11-es párbajt követően nyertek a brazilok. Kell a gólszám?
Hát figyelj, én 3-2. Úgy emlékszem, hogy nagyszerű. Jó. Ki volt a brazil válogatott szövetségi kapitánya?
Jaj,
aha, ez de a nehezen.
Nem, Zagallo.
Nem.
Pereira.
Igen, Carlos Alberto Pereira. Következő kérdés, eddig van ugye mindent összevetve 5 pontod. Helyi idő szerint hány órakor kezdődött a mérkőzés?
Hát.
Hogyha tudod a helyszínt, akkor az azért segít, hogy nagyjából hány órakor lehetett a kezdés?
Legyen egy délután 3 óra.
Az nem jó. Talán itt a többiek tudnak segíteni, hogy mi volt a helyszín.
Hát Los Angeles. Akkor dél. Tehát ott 9 óra az eltérés, ugye, magyar idővel.
Majdnem dél, igen, fél egy volt. És hát nem lesz kérdés, de azt hiszem, hogy azt mindenki tudja a résztvevők közül, hogy kifújt a sípot.
Hú, Sándor.
És nem ez a kérdés, hanem az, hogy bár mindenki Roberto Baggio hibájára emlékszik, de melyik két olasz hibázott még a 11-es párbajban?
Massaro az egyik.
Ő volt az egyik.
De valamiért azt hiszem, hogy
neki volt.
Parézi.
Nagyszerű, ő volt az első, aki odaállt, és kihagyta ugye a csapatkapitány. A 8-ból 7 pontot megszerezte sikeresen, úgyhogy ez is derekas teljesítmény. Van a döntő dömpingből még egy lehetőség játszani, és eltalálni a zenei összeállítás szerint az évszámot, jön tehát az utolsó. Katona László volt, aki hamar
bemeltek. Ezeket mindig el fogom vinni, 2022.
Nem jó.
Miért?
Nem jó.
Sok tulajdipadal előbb jó. Volt már.
Szerintem
na,
sokkal
Laca,
korábbi.
Te emelted még.
De lehet, hogy nem sokkal. 2014.
Nem jó, hát nem jó. Várjál, itt már csak egyedül.
2018.
Nagyszerű. És megvan a nevető harmadik.
Te legyen otthon vagy a 21. század üzenében.
Hát nem. Ti vagytok kevésbé otthon.
Ugye Dua Lipa és Calvin Harris One Kiss, és Majka mindenki táncol.
Ezek
és ez 2018.
Dalok.
Így van. Hát 2022. De ugye Laca volt az, aki még messzebb tette. Na minden esetre 2018.
Hát ugyanúgy
és akkor Edvi Lászlón a világ füle. Melyik két válogatott játszott a VB döntőt, és milyen eredmény született?
Franciaország, Horvátország 4-2.
Nagyszerű. Ki szerezte az első gólt?
Az öngól volt, szerintem Mandzsukicsnak az öngólja volt.
Tökéletes. Melyik két szakvezető példáját követve lett világbajnok játékosként és szövetségi kapitányként is természetesen? Didier Deschamps.
Zagallo, illetve Franz Beckenbauer.
Nagyszerű. És 2 pontért az utolsó kérdés. A rendes játékidőben 2 további VB döntő zárult 4-2-es végeredménnyel. Melyik kettő volt az?
rendes játékidőben?
Uh-huh. Itt hagyunk azért több gondolkodási időt, mert ezt végig kell pörgetni.
A Uruguay-Argentina 30-ból.
Nagyszerű,
ott
igen.
Egyik 4-2-es, és
na, még
mi,
egy
mi
van.
Kaptunk ki 4-2-re, 38-ban.
Tökéletes, igen, megvan
magyar,
mind a 8
pont. Igen.
Tökéletes. 8 pont, és akkor 3 feladat után azt hiszem, hogy anélkül, hogy elárulnánk, hogy hogyan áll, hogyan fest valójában a sorrend a játékosok között, de egyre izgalmasabb. Nem is áruljuk még most el, majd a 4. feladat után, de itt megint csak játékra invitálom a hallgatókat, mert látjuk, hogy jó néhány helyes válasz érkezett már, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 2 játékos között is, illetve 2 játékos is ajándékcsomaggal gazdagodhat helyes válasszal. A kérdés az, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Az SMS számunk +36 30 555 56 05. Ide várjuk továbbra is a helyes választ a kérdésre, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Már jó néhány helyes válasz érkezett. És menjünk tovább a 4. feladattal, amely során a magyar válogatott világbajnoki szereplését vesszük górcső alá, ehhez kapcsolódóan kell majd feladatokat megoldanotok. Magyaros 9-es, ez a fantázia neve ennek a feladattípusnak. Közvetítés részletet, újságcikkeket, valamint kezdő felállást fogtok látni, hallani, és ez alapján kellene majd beazonosítani a magyar csapatnak a VB mérkőzését, tehát ki az ellenfél, és melyik évben történt maga a mérkőzés, és mi lett a végeredmény. Ha ez sikerül, ez már 3 pontot ér, és további 2 pont szerezhető még egy-egy helyes válaszsal, ami ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik. 1-től 9-ig lehet majd számot választani, és mivel a második feladat után Regős László állt az élen, így ővé az első választási lehetőség, tehát 1-től 9-ig tudsz mondani egy számot.
A magyaros 9-es, akkor kezdjük a 9-essel.
9-es, és én nézem gyorsan a papírlapomat, hogy ez egy közvetítés részlet lesz, úgyhogy Jámbor Tamás hangmérnök kollégánk már mutatja is ezt a közvetítés részletet.
3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát, a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál, Palotás kifordul vele, továbbadja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól, lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisnak híveli, Kocsis fejel! Gól! 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 Nem van a hálóban! A 4. magyar gól! Nem van! Ramon fiúk! Kocsis felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, most már hallgatóim, 4-2, Kocsis, két csodálatos fejes volt, jaj, de szép!
Na, melyik mérkőzés?
1954, és picit gondban vagyok, mert 4-2-re vertük a brazilokat és Uruguayt is a negyed döntőben, illetve az elődöntőben, úgyhogy tippelni fogok, szerintem ez Uruguay és a hosszabbítás.
Így van, ugye az azért segíthetett, az hogy kiszerzett 2 gólt. 4-2 magyar Uruguay 1954, ez stimmel, és arra vagyok még kíváncsi, hogy Kocsison kívül kilőtt még gólt ezen a mérkőzésen. 2 magyar játékos, melyik az a 2?
Legyen Hidegkuti.
Nagyszerű.
És Cibor.
Eltaláltad. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy tudtad. Úgyhogy ez 5 pont, ez is maximális pontszám. Katona László, te voltál a második a sorrendben, a 9-es kivételével tudsz választani még az 1 és 8 között.
Legyen akkor az 5-ös.
5-ös, és nézem a papírjegyzetemet. Itt egy nemzeti sportból, egy lapszámból hallhatunk egy tudósítást.
Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Ránkaguai mérkőzést, amikor Leo Horn játékvezető a félidő végét jelezte, nem csak a szurkoló sereg tapsa kísérte az öltözőbe esőtől csapzott, pihegő játékosainkat, hanem a körülöttem lévő külföldi újságírók is lelkesen ünnepelték fiainkat. Általánosan az volt a vélemény, hogy ha a második félidőben is így bírja a magyar csapat, mint az első félidőben, akkor nem veszítheti el a mérkőzést.
Ez a nehezebb talán. Laci?
Tehát egy döntőt keresünk.
Nem, a magyar válogatott egy VB mérkőzését.
Aha.
Azért itt...
A Leo Horn neve az...
Igen, az segíthetett, és nem tudom az elejére, az első mondatra mennyire figyeltél fel.
Nem nagyon.
Azt elismétlem akkor, hogy ne essen kárba végül is a lehetőség. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancagua-i mérkőzést.
Lehet, hogy a Svédországban van is egy 58-as mérkőzés? Nem, mert akkor nem, 62-es vagy 66-os valami.
Hát a kettő közül kell most
megválasztani. Hol legyen a
Rancagua?
Hát az Rancagua.
Gondolom.
Hát, akkor 62.
Nagyszerű. De akkor melyik mérkőzés lehet itt?
Hát melyik, igen. Hát melyik.
Ez eddig csak egy pont, mert az évszámot azt eltaláltad. Hát,
melyik mérkőzés?
Ez nehéz, mert túl sok konkrétum nincsen természetesen ebben.
Ki kellene találnom az ellenfelet első körben, vagy egyáltalán játszottunk.
No.
Szovjetek ellen? Nem tudom.
Nem, ez nem sikerült. Anglia volt az ellenfél, úgyhogy egy pont írható egyelőre a számládra, de van még lehetőség itt, hogyha válaszolsz arra helyesen, hogy meddig jutott a magyar válogatott?
62-ben? Csoportkör.
Nem, a negyed döntőben kapott ki Csehszlovákiától. Ugye Anglia, és ez volt az első mérkőzés, nézek rátok, hogy pluszpontot nem adunk, de 2-1.
2-1 után, és ugye után ott az Argentina elleni 0-0 a csoportkör végén, ami már nem osztott, nem szólt.
Köszönöm, Bulgária.
És ugye és már nem osztott, és utána...
Ekkor játszott először Anglia és Argentina egymás ellen világbajnokságon. Ebben a csoportkörben.
5-ös, 9-es kilőve, Edvi, Laci, te következel, válaszok számat. 3-as, itt pedig megint csak egy tudósítást hallhatunk a Nemzeti Sportból.
Teleki és Toldi góljaira kétszer Fauci válaszolt, de Vince és Toldi újabb gólja válasz nélkül maradt. Napos, meleg idő, 6000 néző. Az olasz Barlaszina jó bíró volt, a nápolyi közönség hevesen szurkolt ellenünk.
Nem könnyű ez sem, de azért itt volt néhány árulkodó név.
Toldi, hogy volt Toldi? Mert igen.
Toldi, Vince, Teleki, Fauci, Barlaszina, és volt egy nápa is, ami azért sokat segíthet. Itt azt hiszem, hogy igazából...
Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, ugye, és vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő 38-ból, ugye, mert a 38-as VB, nem?
Biztos? A helyszín az azért sokat segít.
Nápoly.
Na még 5 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1.
38-as VB Magyarország.
Nem, a 38-as VB-t azt nem Olaszországban rendezték, hanem Franciaországban. Ugye az, ami segíthetett volna, hogy Nápoly.
34-es VB.
És ez a 34-es VB, az évszám ugye az megvan, igen. És ki lehetett az ellenfél, még azért járhat egy pont.
34-es VB-n egy meccset nyertünk.
Igen.
Egy meccset nyertünk.
De melyik volt az a mérkőzés, és ki volt az ellenfél? 5, 4, 3, 2, 1. Nincsen rablás, pontért.
Ez az volt, amelyiket megnyertük?
Hát
mert Holland Kelet-India ellen nyertünk, vagy hát Indonézia, de ez nem az a meccs szerintem a nevek alapján.
Igen.
Ez nem, ez az Egyiptom elleni mérkőzés, és itt már lelövöm a vonalat. Egyiptom ellen játszottunk Nápolyban, nyert a magyar válogatott.
Akkor 2-t nyert.
És az lett volna még a kérdés, hogy ugye itt a 8-döntőben találkoztunk Egyiptommal, de ezen túljutott a magyar válogatott, hol fejeződött be végül a szereplés? Hát Laci, talán 2 pontért ezt még meg tudod mondani.
Hát ugye 16 csapatos volt a VB, Egyiptomot megvertünk 4-2-re, és Ausztria vert meg bennünket a következő körben, tehát a negyed döntőben Ausztria verte meg Magyarországot. Igen.
Erre jár
a Holland
maga
India,
a 2
lehet,
pont,
igen.
Igen.
Na de hát nem menjünk bele a részletekbe, mert lehet, hogy lesz majd szó a továbbiakban arról a döntőről, vagy arról a világbajnokságról is. Laca, megint visszatérünk hozzád. 1, 2, 4, 6, 7, 8, ezek közül
kettes
kell választani.
Kettő.
Kettes pedig egy közvetítés részlet, megint csak Jánbor Tamás kollégánk segít.
Fazekas szöblete a jobb oldalról, de középpen nyilatszik fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei meglódul! Egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből lő, gól, gól!
Na Laca, melyik év, melyik mérkőzés lehetett?
1982.
Igen, ez eddig jó.
és legyen az El Salvador elleni 10-1.
Kizárásos alapon, mert hát nagyon sok sikerélményünk azért nem volt összességében. Végeredményt mondj még.
10-1. Nagyszerű. Magyarország javára.
Tökéletes, szerintem fel tudnád sorolni a magyar gólszerzőket, de én nem erre vagyok kíváncsi.
Szerencsére.
Ki szerezte a salvadori?
Ó, na erről volt szó az NBA quizben. Salvadori
gólt kiszerezte, igen. Hát Elbert Gábor biztosan, hogyha hallgat minket, akkor mondta.
És ne, sajnos nem fogom tudni, de mondok egy nevet.
Mondj el egy random salvadori nevet.
González.
Nem. Luis Baltazar Ramirez Zapata. Szerezte a salvadori a gólját, úgyhogy ez csupán 3 pontot ér. Nagyszerű. 1-4-6-7-8 László.
4.
4-es, és ez megint csak egy közvetítése részlet.
A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerson megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól!
8-gól! Magyar-Brazil 66-ból 3-1 a végeredmény.
Tökéletes, jár a 3 pont. Hányszor talált be Bene Ferenc ezen a világbajnokságon? Megint csak azért hosszabb gondolkodás hát legyen időt kapsz.
6. Sok?
Sok.
5.
Pontot erre már nem kapsz. Szabadon rablás nem pontért.
3-at mond. Tanék, vagy tippelnék.
Naci?
Ugye ezen lőtt egyet, a bulgárok ellen biztos, hogy lőtt, egy szovjetek ellen, az bulgároknak biztos, hogy lőtt.
Portugál.
Portugálnak is ő lőtte a gólt.
Korea?
Ott nem volt. Nem, ez a 4 meccsünk volt összesen, ugye a Portugál, Brazil, Bulgár és a szovjetek elleni.
A szovjeteknek biztos lőtt, mert ezt
Ferenc
mondta, hogy ő a legutóbbi egyenes kieséses szakaszban
szerzett. Aggódtam, hogy itt állandó szakértőnknél, Bene Ferencnél mind a hármótoknak lesz jelenése, de megmentettétek a becsületeteket. Maradt még Laci, Edvi Laci, rád nézek, 1-6-7-8, ebből a 4 számból kellene választani egyet. 1, és végre egy kezdő felállást kapsz. Ez eddig nem volt még. Adok neked egy cédulát, egy kezdő felállással, és hogyha megteszed, felolvasod nekünk ezt a kezdő 11-et, ami alapján be Biztő kellene azonosítani a...
Kardos, Rót Antal, Garaba Imre, Sallai, Bognár, Nagy Antal, Détári, Péter, Eszterházi, Kiprik. Na ez akkor ez 86, ez egészen biztos.
Nagyszerű, de melyik meccs?
Ugye a 86-ban mi 3 mérkőzést játszottunk, Kiprik, ez a Kardos, Rót, Garaba, Sallai, Péter, Szonya, Bognár, Gyuri, Nagy Antal, a franciák ellen már nem így kezdtünk, Kanada ellen nem tisztul volt a kapuban, akkor ez a 0-6. Tehát a szovjetok igen. Elleni 0-6.
Kizárásos alapon, tökéletes. Ugye 2 gólt szerzett a magyar csapat ezen a VB-n, nem többet. Ki volt a 2 gólszerző?
Hát a Kanada ellen szereztük, ugye Eszterházi, illetve Détári, amit azóta is emlegettünk, az utolsó gólunk, amit világbajnokságon szereztünk. Remélem, hogy ti még megéritek.
Legutóbbi.
Igen,
legutóbbi.
Remélem, hogy ti még megéritek, hogy a magyar válogatott valaha gólt szerezze világbajnokságon. Én már nem bízok benne.
5 pont, ezért jár a maximális pontszám, és maradt még 3 világbajnokság és 3 magyar válogatott szereplés. 6-7-8, Laca egyet válasz ezek közül.
8-as.
8-as, ez azt látom, hogy megint egy kezdő felállás. Adok neked egy cédulát, és rajta 11 névvel, és hogyha ezt a 11 nevet felolvasod, kérlek szépen.
Gújdár Sándor a kapuban, Török, Kocsis, Kereki, Tóth a védelem, Csapó, Nyilasi, Pintér, Zombori a középpálya, elő pedig Törőcsik és Nagy László.
Na mikor állhatott fel így a magyar
csapat?
Szerintem
ez 78. Uh-huh. És melyik meccs legyen az argentin? Az legyen, mert Nyilas és Törőcsik kezdett, és őket ugye eltiltották utána. Argentina ellen 2-1-re kikaptunk.
Tökéletes megoldás, 3 pont. Még egy kérdés.
Egy Garrido nevű portugál hazavezette a mérkőzést.
Nem ez lesz a kérdés.
Az utolsó fordulóban játszott mind a kettő egyébként, tehát a franciák ellen játszottak, mert csak egy-egy meccset nyitást kaptak, tehát két esélyes volt a dolog.
De megnéztem, és valóban igen, ebben az összeállításban csak az argentinok ellen játszottunk, de az a kérdés, hogy ki szerezte a magyar csapat egyetlen gólját ezen a találkozón, igen.
Nagy László.
Nem jó, nem jár a plusz 2 pont.
Csapó.
Így van.
Klasszikus, igen.
Maradt még a 6-os és a 7-es, Katona László választhat egyet.
6-os.
Itt a Nemzeti Sportból hallhatunk egy tudósítást. Tehát a 6-ost választotta. Igen. Bocsánat, igen. Itt most mea culpa, ez az én hibám. Kapsz egy kezdőfelállást.
Na végre.
Egyenlő legyen valóban a feltétel.
Kapuban Szabó Antal. Hát két fős védelem, Bolgár Gyula, illetve Bíró Sándor, a középpályán Szalai Antal, Szűcs György, Lázár Gyula, és a támadó ötös Sas Ferenc, Vince Jenő, Sárosi György, Zsengelér Gyula és Titkos Pál. Gondolom ez a 38-as VB csapat kell, hogy legyen, és a döntőben az olaszok elleni 4-2-es vereséggel záródó találkozó.
Nagyszerű, ez eddig 3 pont.
Tudtam, mert hogy a Toldi nem játszott. Toldi nem játszott.
Na, és jó helyen járunk, mert hogy ez lesz a kérdés, Toldi, hogy melyik 3 játékos kimaradása keltett meglepetést. Tehát 3 játékos, aki addig a világbajnokságon azért főszereplő volt, kimaradt, melyik ez a 3 játékos. Az egyiket megmondtad?
Ugye azért keresztnevet nem mondtam, úgy zárójelbe hozzáteszem, mert abban már gondjaim lennének, de Cseh létezik, hogy volt egy támadó, akit Cseh névvel illettek, nem?
Nem. Toldi az egyik, aki nem játszott ezen a döntőn. Igen, ez eddig jó.
Tehát volt a titkos Toldi, és még egy.
Na, ki volt a másik? Toldi Géza megvan. Ugye itt azért, akik pályára kerültek, Polgár Gyula, Szűcs György és Vince Jenő. És kimaradt egyrészt Toldi Géza, és ki volt a másik T-betűs. Megint csak nincsen rablás pontért, de van
Tóth.
Még...
Tóth?
Nem. 5 másodperced még van akár egy jó válaszra.
Nem élek ezzel.
Turay.
Turay, így van. Na és még Kohut. Egy játékos. Nem, pedig jó a kezdés.
Mint a K-betű.
Igen. És akkor már nagyon jó.
Pedig a T-betűs csatásorban Kohut is benne volt. Tényleg. Ugye na? Szóvégi tét számították.
Korányi.
Nagyon jó, megvan. Végül is, hát 2 pontot nem kapsz maximálist erre, de egyet adunk, és akkor így 3+1 a 4 pont, és Edvi Lászlónak nem maradt más, mint a 7-es. Itt következik akkor a tudósítás.
A 77. percben Grosics túl röviden rúgja Sárosihoz a labdát, a hátvéd nem tudja átvenni, Medvin éri el, ő 13 méterrel Grosics mellett a kapu bal oldalába lövi a Velsziek győztes gólját, 2-1.
1958, amikor ugye kétszer találkoztunk a Velsziekkel, a csoportmeccs során ugye döntetlent játszottunk velük, és utána az a furcsa kiírás volt, hogy mi azonos pontszámmal végeztünk velük, nem is tudom, milyen pótselejtezőnek hívhatták ezt, vagy nem is tudom, milyen körnek, ott kikaptunk 2-1-re tőlük. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugye a világbajnoki ezüstérmünk után 4 évvel a lepusztított szerencsétlen csapatunk nem tudott tovább jutni a csoportból.
Tehát, igen, azt is megtaláltad, hogy ez az a meccs, amit a csoportkörön túl kellett.
Ez a túl, tehát a 2-1-es, amikor kikaptunk tőlük.
Vesz volt az egyik csoport ellenfél, melyik másik két csapattal szerepelt még egy kvartetben a magyar együttes.
Tudni kéne, de nem fog beugrani.
Ez is viszonylag nehéz kérdés.
Igen, döntetlent játszottunk Velszel, valakit legyőztünk. Hú, ez nem fog menni, az 58 a legsötétebb számomra. 58...
Na még néhány másodperc gondolkodás idő. Hát ha 5, 4, 3, 2, 1, akkor most már játékon túl. A házigazda talán segíthet.
Svédországgal játszottunk, igen, és nem tudom, ki volt.
Svédektől kaptunk ki, ugye?
És még egy együttes
kellene. És valakit megvertünk.
Mexikó. Így oldan fel, tehát ezt a Gordiusi csomó. Túl vagyunk négy játékon, már csak egy maradt, ahol azért még jó néhány pont szerezhető, és akkor most érdemes rátekinteni arra, hogy hogyan állunk. Edvi Lászlónak most ugye 3 pont járt azért, mert megfejtette kiválóan, hogy 1958-ról és a velszi magyar összecsapásról van szó, addig pedig megint csak játékra invitálom a hallgatókat. A plusz 30-at 30-555-56-05-ös SMS számra, illetve Viber üzenetben erre a telefonszámra várjuk a helyes válaszokat a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A helyes válaszadók közt Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk ki, és az utolsó feladatot megelőzően a sorrend a következő. A harmadik Katona László 34 ponttal. A második Edvi László 36 ponttal. Az első 48 ponttal Regős László. Pál egy picit ellépett, de még utolérhető, mert a következik az utolsó feladat, a pontvadászat, és itt jó néhány pont gyűjthető. Itt nagyot lehet nyerni, és még akár Lacát is utol lehet érni. 3 kategóriát hallhattok majd, azok közül kell választanatok egyet, és a feladat, hogy a korábbi kvízekből jól ismert bélyeggyűjtés mintájára az adott kategória minél több szereplőjét kellene összegyűjtenetek. Adott majd egy skatulya, és az alapján kell tehát összegyűjteni a lehető legtöbb elemet. A 3 választási lehetőség a következő. Holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, Kispad koptatók. Katona László, te vagy a harmadik, úgyhogy tiéd az első lehetőség. A 3 kategória közül holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispad koptatók.
Holnaptól már szebben csillog?
Legyen akkor ez, és itt a feladat az, hogy sorolt fel az eddigi világbajnokságok bronzérmeseit.
Jaj, de jó. Amióta
van. Ez is te számítottál.
Amióta van, igen.
Hát akkor... Mikor volt a legelső? Ez az első kérdés leginkább.
Volt már a legelső VB-n is bronzérem, bár ott nem bronzmérkőzésen osztották ki. Ennyit segítek.
De nem onnan indulok, hanem 22-ből.
Igen.
Horvátország, Belgium. Szerintem a hollandok is nyertek egy bronzérmet 2014-ben. 2010-ben.
Not ki volt.
Van. Az egy, pedig nemrég volt. Ugye a döntő a spanyolok nyerték.
Igen.
Brazilok?
Nem. Még akár visszatérhetsz ide, hogyha esetleg nem jut az eszedbe.
Jaj, 2010. Na jó, nem. 2006-ban a németek.
Igen.
2002-ben törökök. 98-ban is a horvátok. 94-ben, és ez már a nehezebbik része, a svédek.
Igen.
A bolgárokat verték talán. 90-ben nem az angolok, az biztos.
Nem.
Akkor az olaszok.
Így van.
És akkor 86
egyre nehezedik.
Nyugat-német, argentin döntő, és akkor, hogy ki volt valójában az elődöntő, a franciák.
Tökéletes.
És akkor 82 valamiért azt hiszem, hogy a házigazda spanyolok?
Nem. Jó. Olyan csapat, amely eddig még nem hangzott el egyszer.
Belgák?
Az már elhangzott.
Ja, tényleg.
82. Itt azért egy olyan korszak, egy korszakos kelet-európai csapat, ennyit segítek.
Lengyelek.
Nagyon jó.
És akkor 78.
Igen.
Ott ugye holland döntő a argentinokkal.
Igen.
Valamire nyugat-németek?
Nem.
Akkor olaszok?
Nem.
Nem.
Visszatérhetsz még ide. 74.
Az is Lengyelország.
Nagyon jó.
És akkor 70, na itt már 70. 70-nél, igen, olasz győzelem, nem, az olaszok voltak a döntőbe a brazilokkal.
És a többieknek azért mondom, hogy van a végén rablási lehetőség, tehát amit Laci nem tud, azt ti mondhatjátok majd magatoknak.
Nyugat-németek.
Nagyon jó, 70.
66. Portugália.
Igen.
62.
Nem könnyű feladat, igen, ez a szépsége. Itt
az 58 az már Svédország.
Nem.
Nem? Nem lettek harmadikok a svédek? Ja, mert döntőbe voltak. Jó, akkor 62, Csehszlovákia? Nem.
Menjünk tovább, 62 nincs meg egyelőre.
58-ban akkor legyen nem Szovjetunió. Nem.
Menjünk tovább.
54.
Hát ott az... Volt szó róla itt korábban az adásban. Tehát
most vagy Uruguay, vagy az osztrákok. Uruguay.
Hát hogyha megmondom, hogy mi a helyes válasz, akkor segítek.
Akkor Ausztria.
Igen.
50. A döntő megvan, de hogy végül is.
Mert nem volt döntő.
De ez nem számít.
De akkor még vannak bronzérmesek.
Van, persze.
Valamiért azt hiszem, de tudom, hogy nem. Mert most vagy az 50-es, vagy a 30-as Egyesült Államok? Egyik se valójában.
Elfogadom a 30-asnak.
Köszönöm. Az 50-es meg akkor legyen a... Biztos egy európai ország talán átment oda.
Na hát voltak európaiak, igen.
Németek, ők akkoriban nem nagyon futballozgattak. Magyar válogatott nem volt. Ausztria?
Nem, akkor 38 és 34 maradt még.
38 valamiért a házigazda franciák?
Nem.
Éppen a franciák voltak 58-ban a bronzérmesek.
Jól mondtad, igen, hát azt meg bepótoljuk, igen. És akkor 34.
De akkor a 38-at nem tudtam.
38-at azt nem tudtam.
Valamiért.
Legyen a 38, nem, a 38 legyen Csehszlovákia.
Még nem. Továbbra sem tudod.
Jó, akkor a 34 viszont a csehszlovákok döntősök voltak, ha minden igaz, tehát akkor ők nem lehettek.
34.
Argentína.
Nem jó.
Brazília.
Nem, jó. Figyelj, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy itt a közelmúltból kiindulva a 2010-es talán még meg tudott találni. Hogyha azon gondolkodsz egy picit.
Igen. Nem Uruguay, mert ők veszítettek, és a holland-spanyol döntő volt, ahol meg németek?
Nagyon jó, megvan. Jó. 17 pontot számoltam össze, Márk, megerősítesz ebben, és akkor kimaradt végül is itt az 1978-as, a 62-es, az 50-es, a 38-as és a 34-es bronz érmes, és hát itt most van rablási lehetőség, de bátornak és minél gyorsabbnak kell lenni.
Aki én is visszatérhetek,
hát,
én is?
Nem.
78 Brazília.
78 Brazília, igen, plusz egy pont Lacának, és Laci, neked is van egy rablási lehetőséged. Maradt ugye 34, 38, 50, 62. No? Hogyha nincsen bármilyen tipp, akkor azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megyünk tovább. 34 Németország, 38 Brazília, 50 Svédország, 62 Chile, mint házigazda. Odaértek a dobogó legaljára. Ez volt tehát, hogy a holnaptól már szebben csillog kategóriában össze kellett gyűjteni a bronzérmeseket, és maradt ugye két kategória, úgyhogy nem is fordítom meg magamnak a papírlapot, Edvi László választhat, a tízes mágiája vagy kispadkoptatók? Na melyik?
A kispadkoptató félek, hogy szövetségi kapitányok lesznek, vagy cserejátékosok, abból nem leszek jó. De tízesben se leszek jó, de na próbáljuk meg ezt a tízest.
Tízes mágiája?
Bár én a szám, és azt mondom, hogy senkem, csak nem tudom, egyetlen futballistárs, hogy milyen számú mezbe játszik.
Már pedig itt most ezt kell.
Igen,
majd,
gondoltam. Hogy
tízes mezben hány labdarúgó, illetve jó néhány labdarúgó nyert már világbajnokságot. A második világháború után rendezett VB-ken már volt messzám, úgyhogy 1950-től indulóan össze kellene gyűjteni azokat a játékosokat, akik tízes mezben lettek világbajnokok.
Tehát 50-től kellene indulnunk, ugye nyilvánvalóan fogalmam nincs az uruguayiaknak, ki volt a tízese.
A rablási lehetőség lesz a végén, úgyhogy
már most mondhatják, mert fogalmam nincsen. 54-ben nálunk Puskás volt a tízes.
De a világbajnokra vagyok kíváncsi.
Ja, bocsánat, a világbajnokra. Ja.
Hát, ez igen, már nehezebb.
Igen, tudtam, hogy ez...
Ez, igen, ez a nehezebb. Az NSK válogatottjából ki volt vajon tízesben?
Fritz Walter lett volna tízes? Nem tudom, belekben, nyilván nem, de ezt nem találtam.
Mehetünk tovább, talán a következő az könnyebb lesz.
58-ban Pelé volt a tízes.
Nagyszerű, és akkor itt azt hiszem, hogy további három
62-ben szintén Pelé volt a tízes. Az angoloknál
66. Ja, arról van szó, arról a tornáról.
Bobby Moore volt a tízes? Bobby Charlton?
Nem.
Oké, okay. Jó, nem tippelek, 70-ben nyilván ismételten. Pelé volt a tízes, uh-huh. A németeknél a tízes, mert hú, ki volt?
74-ben. Volt?
74-ben ugye Gerd Müller 13-asban játszott.
Megkímélek a...
Nem volt tízes.
Igen, így van, nem volt tízes.
40, nem volt tízes.
Nagyon érdekes, a németeknél nem osztották ki a tízes.
78-ban, az egy érdekes volt, mert azt hiszem volt betűrendben adták, kapták az argentinok akkor az izét a
betűrend szerint is egy nagyon jó játékosra jött ki a tízes.
Igen, Kempes volt a tízes. Uh-huh, Kempes volt a tízes. 82-ben ugyebár az olaszoknál
ez nagyon nehéz.
Ez nagyon nehéz.
Meg nem mondanám.
Melyik a kérdés? Biztos.
82-es az olaszoknál volt a tízes.
Olasz tízes. Hogyha nincsen meg, akkor mehetünk tovább.
Cabrinit mondanám azért.
Nem Cabrini.
86-os Maradona.
Tökéletes.
Maradona, azon nincs miről beszélgetni. A 90-ben Mateusz volt a tízes.
Uh-huh. Ez is olyan, hogy a 94-es az, hát, hogyha engem megnyúznak sem.
Ha te nem tudod, akkor én sem. 94-ben vagy brazil volt a tízes.
Nem egy klasszis játékos, fogalmazunk úgy. Akkor
hogy került tízesbe ezbe? Na mindegy. Lehet, hogy visszatérek rá, de nem biztos. 98-ban a franciáknál Zidane volt a tízes. Uh-huh.
Tökéletes.
Zidane volt a tízes, 0-2-ben a braziloknál a...
Ez már talán könnyebb.
Hát a Ronaldo volt a...
Nem.
Nem Ronaldo volt.
Mehetünk tovább.
Igen. Ki volt a tízes a brazilok? Na mindent elviszik a srácok. 0-6-ban az olaszoknál fogalmam nincs ki volt a tízes mezben.
Ez sem könnyű. Nem, nincsen még rablás, majd a végén.
Nem. Jó, nem is tippelek. 10-esbe?
2010.
A spanyoloknak ki volt a 10-ese?
Ez sem könnyű amúgy.
Igen.
Minden esetre azért mondjuk a korábbi spanyol válogatott tagból is fel lehet idézni akár. Tehát a 2012-esebben is azt hiszem, hogy ő volt a 10-es. Menjünk tovább?
Menjünk tovább.
14.
A németeknél ki volt 10-es mezbe?
Na.
Sványik, Rósz.
Igen, azért, hogyha itt számokkal végig haladsz, akkor talán könnyebb.
Igen. Hátvédek közül nem. Sványi, Klóze nem tízesbe játszott. 18-esben játszott a végig a pályafutását. A válogatottban Klóze 18.
11-esben a válogatottban.
2010, 10-es, illetve 2014, bocsánat, 10-es mez.
Középpályán.
Na mondj egy tippet. Azért néhányat most kizártál itt fejben. Hogyha esetleg a kizárt, azok közül, akiket nem zártál ki, azok közül tudsz mondani egy támadó játékost. Annyit elárulok, hogy támadó játékos a tízesse.
Nyilván támadó játékos volt.
Gólt is szerzett, azt hiszem, ezen a VB-n. Most csak emlékekből próbálkozom.
Szerintem nem.
Nem szerzett gólt? Akkor nem akarlak átverni.
Szóval korábban igen.
2010-ben igen, azt tudom.
Na. Meg 6-ban is.
Na jó.
Jó, ezen még lehet, hogy elgondolkoznék.
2018?
18-ban a fiatal franciáknál Bappé még nem volt tízes. Bappé volt a tízes. Bappé már megkapta fiatalon. A tízest 22...
Hát ez egyszerű lesz.
Ben... Pedig Messi, persze.
Tökéletes.
Messi. Egy másodpercet gondolkozhatok.
Visszatérhetsz.
A többire nincs esélyem.
Jó, akkor a 14-esen gondolkozzál.
Gondolkozok, hogy ki lehetett a 14-es, a 14-ben ki lehetett a németeknél.
Ez eddig 7 pont egyébként a javadra.
Támadó játékos.
Illetve volt. Igen, mert a Pelét azt háromszor elhangzott, igen, az végül is hozzájáró még az a 2 pont. Én viszont úgyis csak 9-et számolok össze, mert nem hangzott el, illetve a 74-es nem volt. Hát akkor a 74-essel is megadunk még egy pontot.
Hát az lehet megmondani, hogyha nem, ha nem volt 10-es, igen, hogy ki volt a 10-es, tehát...
10 pont rájátsz. Biztos.
Mondjátok a 14-est, mondjátok.
Nincsen, akkor feladom,
hogy
rablási lehetőség...
Hogy működik? Bármennyit lehet mondani?
Hát először is rablási lehetőség.
Egyet.
Ki szeretne mondani biztosan egyet? Akkor Lata, kezd be. Akkor viszont felcserélve megyünk tovább, igen.
De akkor legyen az, hogy amiket nem tud, amikről nincs információ. Tudsz mondani évszámokat?
Tudok mondani.
És akkor úgy
50,
kell.
50, 54, 66, 82, 94, 2002, 2006, 2010 és 2014, ahol nem hangzott el a 10-es.
Kezd az 50-essel, kérlek.
Választási lehetőség van, mivel rablás.
Menjünk visszafele, 2014 Lukács Podolski.
Így van. Na most már beugrott, Laci.
2014 Lukács Podolski. Igen, nem játszott 14-be gyakorlatilag. Igen, úgy lett világbajnok, hogy túl volt a zenitelen.
Hát én meg megtörném a sort, akkor legyen 50, igen? És ott az urugvai... Schiaffino.
Nagyon jó! Plusz egy pont.
Ezzel nem hát szomorú, hogy ez csak egy pontot ér.
És ezt odaadta volna neked, látod?
Hát én meggondoltam, hogy udvarias leszek.
Na, mit tudsz még?
66 Bobby Charlton.
Nem. Na, neked van-e tipped arra?
Szerintem az a na. Furcsa gólt lövő
Hurst volt.
Nagyon jó, Hurst. Plusz egy pont Katona Lacinak.
Ez a baj, ezek az egy pontokkal nem tudok előrébb lépni, tehát
de még van rablási lehetőséged, mert most raboltál éppen Lacától, úgyhogy mondhatsz még egyet. 2006, 2010, 2002, 94.
2002 Rivaldo.
Nagyon jó. Laca?
2006 Francesco Totti.
Uh-huh. Na és akkor maradt 2010, 94 és 82. Van-e még bátorság, illetve tudás?
54 volt?
Nem. Bocsánat, azt kihagytam. Igen, 54.
Tudom, legyen Helmut Rahn.
Nem. Laca, ha ezt megmondod.
Az 54-es? Aha. Inkább a 2010-est mondanám előbb. Fabregas.
Nagyon jó. Elfogyott-e a muníció?
Hát van név. Tehát 82-94.
Maradt, igen.
Meg ugye 54.
Uh-huh. Ez a három.
82-ben a Paolo Rossi nem 10-es volt?
Nem.
Jó, mert...
Na, akkor... Laca, maradt.
Jaj! Jó, nem. Mondjál.
Nyugodtan most. Tudnám, de most eljössz.
Na, utolsó van, egy lehetőség.
Hogy jó, akkor 82, lehet, hogy rosszul is mondom a nevét, Boni Senja?
Nem.
Jó.
Laca? Senki.
Nincs több.
54, Werner Librich. 82, 82, Giuseppe Dossena. 94,
Romário.
Rai.
11-es volt Rai. A Romário.
94-es brazil válogatottban Rai volt a 10-es. Hát ott a 10-esnek...
Pelé után,
volt.
Pelé igen, után.
Igen.
Pelé három Rai és
erre mondta azt, hogyha megnyúznak sem. Nagyszerű, és azt hiszem, hogy most, ha megint számolunk egyet, akkor tudunk Lacának segíteni abban, hogy mennyi pontot kell mindenképpen válasszam. Szereznie a győzelemhez. 52 pontnál tart most Regős László, 54 pontja van Katona Lászlónak, és 46 pontja Edvi Lászlónak. Úgyhogy, hát ha három pontot összegyűjtesz, akkor már kispad koptatók, ami nem lesz meglepetés, a világbajnok válogatottak szövetségi kapitányát kellene
tudta,
megnevezni.
Hogy nem szabad választani ezt.
Úgyhogy utolsó feladat, ha három pontot összegyűjtesz, akkor megvan a győzelem, de azt hiszem, hogy itt fölényessé is lehet tenni.
Miért? Hát rabolhat, Laci, még rabolhat.
Illetve igen, rabolhat.
Laci, hát ha csak hármat mondod.
Nagyon jó.
Szóval 2022 Lionel Scaloni.
Uh-huh, tökéletes.
2018 Didier Deschamps. 2014 Joachim Löw. 2010 Vicente del Bosque. 2006 Marcello Lippi. 2002 Luis Felipe Scolari. 98 Aime Jacquet. 94 Carlos Alberto Pereira.
Na jó, adjuk. Na jó, igen.
90 Beckenbauer.
Igen.
86-os is elhangzott, Biraldo? Valami ilyesmi, de erre mindjárt visszatérek. 82 Olaszország, arra is visszatérek. 78 Menotti,
uh-huh.
Cesar Luis Menotti. 74 Németország, illetve NSK, ez is, ezt is tudom, nyilván
majd,
tudom.
Igen.
De jövök még, 70 Zagallo.
Tökéletes.
66 Alf Ramsey.
Nagyon jó. mondjuk egyelőre kiváló.
Igen, ott a két brazilt, azt nem tudom, a
58 és 62,
de nem ugyanaz volt, azt tudom.
54 akkor.
54, igen. Németeknél. Arra is visszatérek.
Német fóbiád van, ahogy...
Hát most még 4-ből 2-t már elmondtam.
50.
Nem sok kapitányunk volt a németeknek.
Az 50-es Uruguayt nem tudom. Azon gondolkozom, hogy a olasz úriembert hogy hívták, aki 2-t nyert, és...
Eddig... Az sokat segít, hogyha tudod, hogy hívják.
Mert hogy ez a kérdés, igen.
És a 30-as nem tudod.
A 30-as Uruguayt sem tudom szerintem.
De jó.
Mert te igen?
Nem. Na de hogyha...
De négyet, amit te nem, azt igen.
Itt a sor végére értél, és még azt mondtad, hogy visszatérsz néhányra.
Igen.
Egyre
igen,
van lehetőséged egyre visszatérni.
Mert?
Hát a többit átugortad.
Bárhol visszatérhettek. Hát bármikor, bármit mondhattak.
Na akkor.
Jó.
Még itt, hogy átgondolom.
Még a két németet azt illene tudni.
Uh-huh. Addig számolok egyet, legalább. Hogy hány pontnál tartasz.
Jó, köszönöm.
12-t számoltam.
12.
Úgyhogy ez már a mennyi?
Na jó.
4 pont hátránya volt, vagy 2 pont hátránya?
2 volt. Úgyhogy
már 10 pont előnye vagy.
Tehát ha minden tud a Laci, akkor lesz X. Mert 22 igen. VB volt. Tehát ha még egyet mondok...
Ha egyet kitalálsz, akkor...
Jó, játsszuk addig, amíg kitalálod.
Nem. Próbáljátok.
Most a Lacit egy kicsit... Nem,
várjál. Először még Lacának akkor van egy lehetőség arra, hogy egyet mondjál, egyet még megnyerheted.
Nem jut eszembe sajnos.
Akkor itt viszont rablási lehetőség van.
De rablásban még beleszólhatok majd? Ha
akkor felváltok, én akkor mondanunk.
Igen, mind a ketten akartok rabolni. Jó. Akkor ki kezdje?
Helmut Schön, 74.
Nagyszerű, tehát akkor egyet kipipáltunk. Edvi Laci.
Sepp Herberger, 54.
Nagyszerű.
Itt van a papíromon, és a 31-38-asnál megint a keresztnébe vagyok. Problémás, Pioli.
Nem.
Nem. Pozzi volnak hívták azt. Pozzi.
Pozzó.
Hát ez nem lesz pont egyikőtök számára sem, de Pozzó, igen. Vittorio
Pozzó.
Jó. Így van.
Mondhatod,
igen.
Ezó Beárzott, 82 az
olaszoktól. Katona László.
Ja, hogy nekem...
86-os maradt.
86, 62-58,
nem mondtam.
És a 30-as is kimaradt. Na?
A brazilokat nem, sajnos nem.
86.
Akkor a... Adásban mondtam.
De valami hasonló, mint amit
mondtam. De valami Biraldót mondtál, ugye?
Igen. Hát néhány más a hangzó nem stimmel.
Bilardo?
Bilardo, igen. De most...
Carlos Bilardo.
Carlos Bilardo, így van. Akkor Laci, neked már, mint Edvi Laci, a brazil kapitányok közül, meg az uruguayi kapitányok közül megvan-e bárki? Nem. Nincs? Laca?
Nincs.
Akkor itt véget ért a játék, a pontszerző hadjárat, igen, elmondom. 30-ban Alberto Supici volt az uruguayi szövetségi kapitány, 50-ben Juan López Fontana, 58-ban Vicente Feola, és 62-ben Aymoré Moreira volt a brazilok szövetségi kapitánya. Úgyhogy, urak, nagyon szépen köszönöm a játékot. Következik az ünnepélyes eredmény hirdetés. A harmadik helyen végzett 48 ponttal Edvi László. Jár a gratuláció, jár a taps. A második lett, és ezüstérmesként zárt, holnaptól már szebben csillog. Katona László 55 pont.
Valójában utolsó előtti.
És az első lett, és ezzel a kvízjátékunk nyertese 64 ponttal Regős László Pál.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és játszottatok. Remélem élveztétek.
Köszönjük.
És még egyszer játékra invitálom a hallgatókat a plusz 30-at 30 555 5605-ös számon, SMS-ben és Viberen lehet velünk játszani 19 óra 30 percig, tehát még 8 percen át. Egy helyes választ várunk a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ezidáig a legtöbb világbajnokságon? Még egyszer, a telefonszámunk SMS-ben és Viberen lehet üzenni plusz 36 30 555 5605. Én Edvi Lászlónak, Katona Lászlónak és Regős László Pálnak nagyon szépen köszönöm a részvételt. Folytatjuk majd a körkapcsolást.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Close your eyes, make a wish. When life ain't easy, remember this. Just close your eyes and make a wish. All the troubles can be fixed. Close your eyes, make a wish.
Mert másé lehet volna, de rossz helyre visz minden.
csak az a baj, hogy néha útban van, mikor nem várod, fájni kezd még jobban. Szállj velem a föld felett, ha már lent élni nem lehet, jön a hajnal, s ezer angyal, szabad az ég, nincs baj. Szállj velem a föld felett, leúgy szemmel a szél vezet, jön a hajnal, légy angyal, kitör a szél.
Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztalló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominika Liverpoollal. Több adót eltöröl a kormány. Holnap is többnyire napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Besenyei Márk vagyok, önnek a részletek.
Sporthírek.
2031-ig meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel Szoboszlai Dominik. A 25 éves középpályás eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sporták közgyűlésén egyhangulag szavazták meg. Megbízatása 5 évre szól.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Orosz katonai létesítményeket, köztük hajókat, egy LNG terminált szállítójárművet, valamint kőolaj finomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárakat is támadtak az ukrán erők. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi tenger térségében, a Krím félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavi területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donetszki régióban és Kurszk megyében is. Andy Bönem volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Megválasztását a párt mai rendkívüli kongresszusán jelentették be. Bönem Keir Starmer miniszterelnököt váltja a kormánypárt élén. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Idehaza egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebadót, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslatot ma nyújtják be az országgyűlésnek. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. A gyermekenként 100 000 forint támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskola kezdési támogatás adómentes lesz. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan szabályozás megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot, két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komárom és a Tata csomópontok között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Az M7-es autópályán Érd térségétől mindkét irányban szakaszosan torlódik a forgalom. Sokan haladnak a 7-es főúton is, a Balaton felé, Tárnok és Martonvásár közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében borult, másutt nagy részt derült az ég. A Kisalföldön elszórtan esik az eső, emiatt arrafelé néhány járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó pedig 27 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fala, cara!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
Július 17-én pénteken 19 óra 40 perckor a mikrofonnál Tóth Béla. Formula 1-jel folytatjuk a körkapcsolást, hiszen a száguldó cirkusz tagjai Belgiumban, Spa-Francorchamps-ban versenyeznek ezen a hétvégén. Ma a szabadedzéseken gyakorolhattak a pilóták és a nap legjobb köridejét az összetetben élen álló Andrea Kimi Antonelli teljesítette, a Mercedes fiatal olasz versenyzője 1 perc 45,944 ezered másodperc alatt ért körbe. A második szabadedzésen a 19 éves pilóta mögött a 10 helyes rajtbüntetést kapott, világbajnoki címvédő Lando Norris végzett másodikként a McLarennel, még a harmadik helyen a négyszeres világbajnok és az első szabadedzést megnyerő Max Verstappen zárt. A belga nagydíjról és minden további tudnivalóról készített összeállítást Balogh Bence.
Következik az utolsó verseny hétvége a jövő heti Magyar Nagydíj előtt a Formula 1-ben. A hétvégi belgiumi futamot Spa-ban rendezik. Az ikonikus helyszín már az első 1950-es versenynaptárnak a része volt, és csak 1957-ben, 1959-ben, 1969-ben, 1971-ben, 2003-ban és 2006-ban nem tartották meg a belga nagydíjat. A legtöbbször Spa adott otthont a futamnak, de rendeztek nagydíjat az Older és a Nielves pályákon is. Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója szerint a mostani tradicionális helyszínt a szurkolók és a pilóták egyaránt kedvelik, viszont az idei autókkal komoly kihívás lesz teljesíteni a távot.
Fantasztikus pályáról van szó, egy ikonikus helyszín, 1950-ben is már ott volt az első F1-es idényben a menetrendben, és természetesen az évtizedek során azért jócskán változott a vonalvezetés, hiszen az eredeti majd 15 kilométeres pálya azért az nagyon veszélyes vált egy idő után, de a 80-as években visszatért ide az F1, és nagyjából többé-kevésbé változatlan formában ezen a 7 kilométeres pályán versenyez a mezőny azóta is, és azóta is a versenyzők kedvence, ez a leghosszabb pálya a jelenlegi versenynaptárban. Tényleg nagyon változatos, hihetetlen szintkülönbségek vannak rajta, ez a televízióból is többé-kevésbé átjön, de a helyszínen igazán letaglózó, hogy mennyire meredek szakaszok vannak rajta. Sok hosszú és gyors, egyenes, kiváló gyors kanyarok, technikás szakaszok. Úgyhogy minden versenyző minden évben várja ezt a futamot. Idén természetesen voltak fenntartások az energiagazdálkodás miatt, mert ez vonalvezetését tekintve egy úgymond energiaszegény pálya, ugyanúgy, ahogy Silverstone is, de én azt gondolom, hogy ott Angliában is pessimistábbak voltak a versenyzők a nagy hétvége előtt, mint amilyen élmény végül várt rájuk a pályán, és én azt remélem, hogy ez most is így lesz. Nyilvánvalóan sokkal jobban oda kell figyelni az energiagazdálkodásra, hiszen az összteljesítmény majd felét ez adja az elektromos energia. Én azt gondolom, hogy ennek a pályának a varázsa azért még így is megmarad. Ezen a pályán nagyon jó előzési pontok vannak, és hogyha megvan a megfelelő sebességkülönbség, akkor mindenképp érvényre tudja juttatni az akaratát az előző versenyző, az előzni kívánó versenyző. Nyilván ehhez jó topsebesség is kell, és gyakran látunk olyan versenyeket, vagy olyan szituációkat a futamokon, amikor nagyon fontos a szélárnyék szerepe az ötös kanyar előtt a lökomnál, de egyébként nagyon jó ez a pálya előzés szempontjából is, és általában a versenyek is izgalmasan alakulnak, természetesen nem minden évben, de azért mindenképp több akcióval kecsegtet, mint mondjuk egy tekergős, kanyargós városi pálya, és természetesen az időjárást sem szabad soha figyelmen kívül hagyni. Nagyon különleges helyszínen fekszik ez a pálya az Ardennek közepén, egy nagyon érdekes mikroklímája van, bármikor eleredhet az eső, kicsit szemerkélhet, és annyira hosszú ez a pálya, olyan nagy területen nyúlik el, hogy nem ritka, hogy mondjuk néhány kanyarban esik az eső, a pálya másik részén pedig süt a nap. Úgyhogy ez is hozzátesz a hely különlegességéhez. Ha a történelmi távlatokban nézzük, akkor a belga nagy díjat valóban nagyon sokszor megrendezték, viszont nem mindig Spában. ahogy említettem, biztonsági aggályok miatt a 70-es években átköltözött. Ez a verseny két másik helyszínen is megtartották, Zolderben és Nivelben, és ami a középtávú jövőt illeti, valóban átállnak rotációs rendszerre, a barcelonai katalón nagydíjjal fogják váltani egymást. Ez azt jelenti, hogy jövő évtől, tehát 2027-től már csak a páratlan években rendezik meg a belga nagydíjat itt Spában, és a páros években pedig a katalán nagydíjat Barcelonában. Mindez 2031-ig érvényes, ez a megállapodás, és majd utána meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ennek a pályának. Nyilvánvalóan a szurkolók és a versenyzők is sajnálják, hiszen egy ikonikus, legendás helyszínről van szó, egy nagyon élvezetes pálya, de ugye a jogdíjak folyamatosan emelkednek, nagyon sok jelentkező van a világ minden tájékán, amelyik ki tud fizetni több pénzt a rendezési díjra. Most a belgák és a katalánok így tudták megoldani, hogy minden második évben rendeznek futamon.
Az első belga nagy díjat az első Formula 1-es világbajnok, az argentin Juan Manuel Fangio nyerte meg 1950-ben. A pályarekorder 6 futam győzelemmel Michael Schumacher. A német legenda pályafutása szorosan összefügg a helyszínnel, hiszen 1991-ben itt mutatkozott be a Forma 1-ben, 10 évvel később itt aratta karrierje 52. futam győzelmét, amivel akkor a legeredményesebb versenyző lett, majd 2004-ben itt vált 7-szeres világbajnokká. A tavalyi futam után a McLarenes Oscar Piastri állhatott a dobogó legtetejére, azonban az idei első két szabad edzést követően nem beszélhetünk a címvédő istáló dominanciájáról. Az első gyakorlást Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal, míg a másodikon Kimi Antonelli zárt az élen a Mercedes-szel.
Pénteki szabad edzésekből viszonylag nehéz kiindulni, hiszen rengeteget változhat még a kép, de általában azért a második edzés már viszonylag reprezentatívabbnak számít. Ezen az eredmények szempontjából nem történt meglepetés, hiszen a világbajnokságot vezető Kimi Antonelli érte el a legjobb köridőt. A második időt Norris érte el, ő 2/10 volt lemaradva, és azért a többiek már jobban. Verstappen lett a harmadik, ő majdnem fél másodpercet kapott, Hamilton 8/10, de például a legutóbbi győztes Leclerc a 11. idővel végzett másfél másodperces hátrányban. Azért ezek még úgyis nagy különbségek, hogy egy nagyon hosszú 7 kilométeres pályáról beszélünk. Nyilvánvalóan ilyenkor még rengeteget változtat a kép, sokat tanulnak a csapatok, a szabad edzéseken sokat lehet változtatni a beállításokon, és érdemes is lesz majd meghallgatni, hogy egy-egy versenyző miként értékeli a saját teljesítményét, de azért egyelőre úgy tűnik, hogy beigazolódni látszik a papírforma, hogy a Mercedes lehet erős ezen a hétvégén. Egyelőre Antonelli vezérletével, mert Russell nem tudta kihozni a legjobbat ebből az autóból, ő 1,2 másodperccel érte el gyengébb időt a csapattársánál, de ő már tegnap csütörtökön elmondta, hogy még mindig küszködik azzal, hogy a vezetési stílusát ehhez a különleges autóhoz igazítsa, hogy a 2026-ra megváltoztak a gumik, az autók, a motorok, és ezt Russell egyelőre nagyon idegennek érzi, úgyhogy egyelőre ő is küszködik, de még ő is bízhat az előrelépésben, minden esetre Antonelli készülhet a legoptimistábban a szombatra. A történelmi múltat tekintve Schumacher abszolút a pálya királya, de Hamilton is a sarkát tapossa. Ugye egyelőre a Ferrari tempója nem tűnik annyira biztatónak, Hamilton 7/10 és Leclerc másfél másodperces lemaradása, természetesen ők is előreléphetnek még, de a brit versenyző úgy fogalmazott, hogy szerinte nagyobb lemaradásban lesznek, mint Silverstone-on, egyszerűen azért, mert több az egyenes rész, és ezeken az egyenes szakaszokon a Mercedesnek az energia gazdálkodása, az energia hatékonysága az kiemelkedő. Nyilvánvalóan Silverstone-nak is nagyon pesszimistán vágtak neki, és aztán sokkal-sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint gondolták. Ugye Leclerc meg is tudta nyerni azt a versenyt, úgyhogy a remény az mindenképpen él, és természetesen óriási sztori lenne, hogyha itt Hamilton nyerni tudna a Ferrari-val, de egyelőre azért még le vannak maradva csapatszinten is, és persze azt se felejtsük el, hogy Leclerc is egyre jobban ráérez erre az autóra. Egyelőre reménykedni természetesen lehet, de ez a 7 tizedes és másfél másodperces lemaradás itt a második szabad edzésen, ez nem túl sok bizakodásra ad okot, de hát majd meglátjuk, mert láttunk már nagy előrelépéseket péntekről szombatra. Egyébként maga a nap az viszonylag csendes mederben zajlott, viszont itt a második szabad edzésen egyszer túl sok kavics rakódott a pályára, és az már olyan mennyiség volt, amin áthajtva azt kockáztatták volna, hogy felverődve megrongálódnak az autók, főleg a padlólemezek, hogy ezért kellett megszakítani az edzést, hogy lesöpörjék a pályát. A második alkalommal pedig Pierre Gasly elmért egy kanyart, egy picit túlkompenzált az ellenkormányzásnál, és oda csapta az Alpine hátulját a kavicságyat övező falnak, le is bontotta rendesen az autónak a hátsó részét, leszakadt a hátsó szem, úgyhogy a szerelőknek ezzel plusz munkát adott, de hát szombatra biztos, hogy megjavítják ezt az autón.
A pályán kívül is zajlik az élet, hiszen hárman biztosan rajtbüntetést kapnak.
Három versenyző, ez Norris, Stroll és Adjar, és mindegyikük esetében arról van szó, hogy a hajtóegységek bizonyos komponensében túllépték azt a limit számot, amit egy évben használni lehet. Ugye ezt már hosszú évek óta érvényben van ez a szabály, hogy nem lehet korlátlan mennyiséget felhasználni a motorkomponensekből, és amikor a bizonyos elemekből először túllépik a limitet, akkor 10 helyes rajtbüntetés vár rájuk, és minden továbbinál 5, ha pedig több mindent cserélnek ki, több ilyen komponensből lépik át ezt a limit számot, akkor hátra sorolják őket. Úgyhogy ilyen szempontból rájuk egy nehezebb hétvége vár, de azért nem véletlen, hogy például Norrisnál is erre a versenyre időzítették ezt a cserét, mert ezen a pályán sokkal könnyebb pozíciókat javítani, mint a következő két helyszínen, a Hungaroringen és Zandvoortban.
És Piastri számíthat büntetésre?
Hát igen, az ő esete még egyelőre nem tisztázott, minden esetre dolgozni kellett az autóján valóban, és még a csapattól sem érkezett hivatalos kommunikáció, valószínűleg szombaton már tisztában látunk az ő versenyét, vagy az ő hétvégéjét tekintve. Egyébként nála is kicseréltek egy fontos motorkomponenset, ezt az elektronikus vezérlőegységet, viszont ő még ezzel nem lépte át a limit számot, úgyhogy emiatt rá nem vár büntetés. Aztán majd meglátjuk, hogy az autójával mi történik, mert neki is a szabad edzésen volt egy technikai problémája, úgyhogy a McLarennél még mindig a megbízhatósági gondokkal nyüglődne.
Ugye most még nem kap büntetés, de Antonellinek is motorcseréje lesz?
Antonellinek is, a Mercedesnél is folyamatosan rajta tartják a szemüket, hogy mikor érdemes cserélni ezeket a komponenseket, ugye a Mercedes is folyamatosan fejleszti a hajtóegységét, a különböző részeket, de egyelőre őt ezen a hétvégén még nem veszélyezteti annak az, hogy rajtbüntetést kapjon, és természetesen a Mercedesnél azt reméljük, hogy ez így is marad, persze erre nincsen garancia, mert ennek a csapatnak hiába nagyon gyors az autója, és hiába vezetik torony magasan a bajnokságot, a megbízhatósági problémákkal sokat nyüglődnek, ezt Toto Wolff is rendszeresen kiemeli, a Mercedes csapatfőnöke, és egyelőre csak bízni tudnak abban, hogy maguk mögött tudják ezeket a technikai problémákat.
Verstappen pedig a csapatát dicsérte, hogy az elmúlt verseny hétvégén a balesete után a belga nagydíjon már nem fogják használni a Macarena szárnyként elhíresült megoldásukat.
Verstappen az a versenyző, akit soha nem szabad leírni, mert tényleg kiemelkedik ebből a mezőnyből, és igazából a Red Bull Silverstone-i tempóját figyelembe véve jobban kezdte ezt a hétvégét. A második edzésen nagyjából fél másodperc volt a hátránya egy körön. Ugye a Red Bullnak a fejlesztése is Spielbergben nagyon jól működtek, Silverstone-ban egyáltalán nem, de a legnagyobb problémát valóban a hátsó szárny okozta, hogy nem zárult vissza rendesen, és emiatt kétszer is a kavicságyban végezte Verstappen a két előző helyszínen. Ugye most visszatérnek a másik verzióra, ez egy kicsi teljesítményveszteséggel jár, de ugye nyilvánvalóan még mindig jobb, mint kicsúszni a kanyarokban. Nagyon nehéz a Red Bull esélyeiről jósolni, nyilvánvalóan óriási meglepetés lenne, hogyha harcolni tudna a győzelemért, de hát Ausztriában sem vártuk, és alig 2 másodperc a győztes mögött ért célba, úgyhogy meglátjuk, hogy mit lehet kihozni ebből a hétvégéből, minden esetre a nyitány az mindenképp biztatóbb, mint amit a hétvége előtt gondoltunk.
A Formula 1 világa nem csak a belga nagy díjra figyel. 11 évvel ezelőtt, 2015. július 17-én hunyt el a francia pilóta Jules Bianchi. A Marussia egykori versenyzője mindössze 25 éves volt. Zsoldos Barnával ráemlékeztünk.
Egy nagyon tehetséges versenyző volt, és tényleg kísértetties a hasonlóság az ő pályafutása, alakulása között és Leclerc között, és az is érdekes, hogy ők ketten nagyon jó barátok voltak, gyerekkori jó barátok, sőt, annak ellenére, hogy csak 8 év kor különbség volt közöttük, Bianchi volt Leclercnek a keresztapja, és ő volt az, akinek tulajdonképpen azt a sorsot szánták, hogy a Ferrari fiatal junior versenyzőjeként a nagy csapatnál is majd megvesse a lábát és győzelmeket arasson. Végül ezt a sorsot Leclerc teljesítette be. Ugye Bianchi 2013-ban mutatkozott be az F1-ben, valóban ennél a kis csapatnál, a Marussiánál, egy orosz licenszű csapatnál, és 2014-ben pontot is tudott szerezni Monakóban. Ott azon a versenyen én is ott voltam, a helyszínről tudósítottam, és hát tényleg úgy ünnepelték azt a pontszerzést, mint egy igazi győzelmet, énekelték a csapat tiszteletére az orosz himnuszt, volt pezsgőzés, úgyhogy nagyon jó emlékei lehetnek az embernek Bianchiról, és nyilvánvalóan nem felejtjük el ezt a tragikus japán nagydíjat sem, ahol annyira súlyos balesetet szenvedett, hogy a fejsérülésének a következtében, a következő évben 2015-ben, ilyenkor júliusban elhunyt. Egy nagyon bizarr baleset volt, aminek több tényező együttállása kellett, hogy megtörténjen sajnos. Az európai nézők kedvére akkor még viszonylag későn indították el ezeket az ázsiai futamokat, tehát helyi idő szerint már bőven benne voltunk a naplementében, szakadt az eső, és dupla sárga zászlóval lengettek. Nem biztos, hogy a versenyző megfelelő mértékben lassított, és elvesztette az uralmát az autója fölött, kicsúszott egy kanyarban, ahol pont igen, Stutil autójának a mentését végezte egy beavatkozó jármű, egy traktor, ha úgy tetszik, és ennek csapódott neki Bianchi annyira szerencsétlenül, hogy pont a fejével talált el óriási sebességgel ezt a beavatkozó autót. Ennek hatására több biztonsági intézkedést is bevezettek. Ugye most már nem lehet olyan időpontokban tartani a versenyeket, ami azt veszélyezteti, hogy belemennek a naplementébe. Ekkor vezették be ezután a virtuális biztonsági autó intézményét, ami ugye a mai napig is létezik, és hatékonyan védi a versenyzőket, és ekkor pörgették föl a fejvédelmet célzó intézkedéseket. Ennek a végeredménye a régóta használt Gloria fejvédő keret. Mindazonáltal azt hozzá kell tenni, hogy ebben a balesetben, ebben az extrém balesetben ez sem segítette volna Bianchit, mert tényleg óriási elképesztő sebességgel és óriási becsapódással vágódott neki ennek a beavatkozó járműnek, és pont a fejével találta el.
Szombaton 16 órakor az időmérőedzést rendezik a belga nagydíjon, majd vasárnap 15 órakor rajtol el a futam. Arról, hogy a 179 ponttal VB illovas Kimi Antonelli tudja elnövelni az előnyét a Mercedes-szel, a 154 pontos Ferrari pilóta Lewis Hamilton előtt, beszámolunk a hétvége során itt a Nemzeti Sportrádióban.
Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetett Balogh Bence. Friss hírek következnek itt a körkapcsolásban, fél perccel kereken 20 óra előtt. Európa bajnoki döntőbe jutott az U20-as férfi kézilabda válogatottunk, a nemrég véget ért kolozsvári elődöntőben ugyanis a magyar csapat 31-24-re megverte Szlovéniát, így kivívta a döntős részvételt, a fináléban pedig majd Svédország lesz a magyar csapat ellenfele, a svédek a korábbi elődöntőben 38-35-re múlták felül Dánia legjobbjait,
és Svédországgal már találkozott korábban ezen az Európa-bajnokságon a magyar csapat, méghozzá a középdöntős fázis első mérkőzésén, ott egy súlyos 16 gólos vereséget, 40-24-es kudarcot szenvedett el a magyar csapat. Van miért visszavágni tehát, ezt a döntőt majd vasárnap rendezik, szurkolunk a magyar junior válogatottnak a férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Országúti kerékpárral megyünk tovább. A svájci Mauro Schmidt győzelmével zárult a Tour de France mai 13. szakasza. Az idei francia körverseny egyetlen 200 kilométernél hosszabb etapját, a Dol és Belfort közötti majdnem 206 kilométert kellett letekernie a kerékpárosoknak, és a táv legelején a főmezőny elengedett egy nagyobb szökevénycsoportot, ebből ért haza a Géco svájci versenyzője Mauro Schmidt. Az összetettben élen állók csoportja, a peloton, 7,5 perc hátránnyal ért a célba, így a szakaszt a harmadik helyen záró szökevény, Tom Pidcock összetettben fellépett a negyedik helyre. A sárga trikót továbbra is a szlovén címvédő Tadej Pogacsár viselheti. A negyed döntőben búcsúzott a jászvásári salakpályás tenisztornától Udvardi Panna, a viadal 5. helyen kiemelt magyar teniszezője több mint 2 óra alatt 2 játszmában 6-4-7-6-ra kapott ki Paula Badosától. A spanyol játékos egy nehezebb, sérülésektől terhelt időszak után tért vissza, és bár most top 100-on kívüli, de 2022-ben volt a világranglista 2. helyezettje is. Mi pedig tovább megyünk nyertesekkel, mert hogy itt korábban a körkapcsolásban, hogyha hallgatták az adásunkat, akkor hallhatták, hogy 18 órától egy kvízjátékban a hallgatók is játszhattak velünk, és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy melyik válogatott vett részt a legtöbb világbajnokságon, ugye labdarúgásról lévén szó, a helyes válasz Brazília volt, mert hogy a brazil válogatott eddig mindegyik tornán résztvevő volt, így aztán 23 részvétellel a brazil labdarúgó válogatott szerepelt a legtöbb világbajnokságon. 2 nyertest is hirdettünk, őket érte utol telefonon Erdei Márk.
Kedves Lali, te vagy az egyik nyertesünk, amihez szívből gratulálunk.
Na, köszönöm szépen.
Hogy tetszett a kvíz?
Jó volt, jó volt.
Jó volt? Minden tudtad a választ, hogy több olyan volt, ami, vagy több újdonság is volt akár benne? Sok újdonság?
Azért az sok volt, persze. Annyira azért nem vagyok tudósok, mint ők.
De a Brazíliát eltaláltad, amihez nagyon-nagyon gratulálunk, és hamarosan küldjük majd neked a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot. És a másik nyertesünk, Szabolcs is itt van már velünk a telefonvonal a másik végén. Szabi, gratulálunk, te is nyertél.
Wow, köszönöm szépen, örülök neki.
Mi is örülünk, hogy örülsz, követted a kvíz, hogy tetszett?
Persze, nagyon a nagyobbik fiammal közösen néztük, és próbáltuk is válaszolni. Többé-kevésbé sikerült azért nekünk is, úgyhogy.
Neked ment jobban, vagy a kisfiadnak?
Neki.
Főleg a frissebb emlékek inkább, mint a régebbiek, a régebbi világbajnokságok?
Neki a régiek is mennek. Szeret az ilyen régi dolgokat, amik érdekli, azokkal foglalatoskodni, olvasgatni utána, és akkor így meg egész jó fejben is megjegyzi ezeket.
Hát akkor nem csak Lalinak tudunk gratulálni, hanem Szabinak, illetve a nagyobbik fiának is. Még egyszer szívből gratulálunk, és neked is hamarosan küldjük majd a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot.
Köszönjük szépen!
Így is van, valóban gratulálunk a győzteseknek, és hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Mivel mással megyünk tovább, ilyenkor már azért a vezető szerkesztők tudják, hogy mi lesz a holnapi lapszámban. A Nemzeti Sport szombati lapszámában, hogy mi olvasható majd arról, Szűcs Miklós vezető szerkesztő számol most be.
A szombati Nemzeti Sportban továbbra is a labdarúgó világbajnokság van fókuszban, hiszen holnap világbajnoki bronzmeccset, vasárnap este pedig döntőt játszanak. Utóbbival kiemeltebben foglalkozunk, hiszen ez mozgatja, ez izgatja most a világot. Gyenge Balázs és Bahúj Ádám kollégáim a két szakvezetőt vetti Dorcső alá, feltérképezték, mik az erősségeik, mik a gyengéik, ha van egyáltalán ilyen, nem nagyon találtak, hogy őszinte legyek, illetve milyen filozófiával állnak a futballhoz. Nagyon érdekes összeállítást állt Luisa Fuentéről és Lionel Scaloniról. Emellett természetesen azért a bronzmérkőzéssel is foglalkozunk. Egy olyan találkozóról van szó, amelyik egyébként egyik válogatottnak, sem a franciának, sem az angolnak nem nyújt vigasztalást. Nem is nagyon várják, legalábbis ami a sajtót és a közvéleményt érdekli mindkét országban, kicsit háttérbe szorul ez a találkozó, de azért nyilván a holnapi mérkőzésnek így is meg lesz a tétje, például Kylian Mbappé-nak, aki a gólkirályi címért négy versenyben van. Emellett hazai vizekre is evezünk, a Ferencváros tegnap este a Vojvodina 3-0-ás legyőzésével 5-1-es összesítéssel jutott tovább az Európa Liga selejtezőjének következő fordulójába, ahol a Twente következik, a holland együttes azért már valószínűleg nagyobb kihívás elé állítja majd a zöld-fehéreket. Zombori András kollégánk a tegnapi mérkőzés alapján értékelte a Ferencváros teljesítményét, és azt, hogy mire számíthatunk a következő fordulóban. Kicsit a futballtól eltávolodva, jégkoronggal folytatnám az ajánlót, hiszen Mihály Ákos új fejezeteki karrierjében 14 év után elhagyta a Székesfehérvárt, a Volán mezét, az Erste Ligában szereplő Korona Brassó dresszére cserélte a magyar válogatott támadó. A döntésének a hátteréről és az elmúlt évek történéseiről beszélt Betes Ongor kollégánynak. Emellett ajánlanám még a képes sport mellékletünket, ez mindig szombaton jelenik, mert nagyon sok érdekes, izgalmas olvasnivalót kínálunk. Most is például visszatekintünk a hétközi Gyulai István memoriára, ugye nagyon rangos és sztárfelépőkkel hemzsegő atlétikai versenyt rendeztek a héten, erről a legérdekesebb pillanatokat szedtük össze, illetve Karádi Zoltán kollégám nagy interjú készített Szabó Annával, aki amellett, hogy kiváló stadionkapdázó, a Miss Universe Hungary döntőjébe is bejutott, szóval több szempontból érdekes és izgalmas olvasmány lesz ez is a holnapi Nemzeti Sportban.
Szűcs Miklóst, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét hallottuk. Továbbra is kézilabda, illetve most már férfi felnőtt kézilabda sorsoltak ma az Európa Ligában. A magyar bajnokságban a bronzérmes Tatabánya szerepelhet ebben a nemzetközi kupasorozatban, és a Tatabánya az első kalapból várt ezt a sorsolást, a második kalapból az izlandi Valur, a harmadikból a szlovén Grossist Slován, a negyedikből pedig a dán Morstű Handbolt került a Tatabánya mellé. Erről és a felkészülésről beszélt Cserés Bendegúznak Tóth Edmond vezetőedző, aki éppen csapatépítésen van a Tatabányával.
Tavaly évben is szezont úgy kezdtük meg, hogy egy 2-3 napos csapatépítővel, lent a Tiszatónál, Sarudon vagyunk, 2 éjszakát töltünk ott. Itt próbálunk tényleg közösen programokat szervezni, meg jól érezni magunkat. Ez csak az ismerkedésről és a kikapcsolódásról szól még egyelőre. Egyértelműen a csapatépítés a célja. Kenúzni megyünk, a vízparton van több játéklehetőség, vízilabda, vagy láptenisz, vagy tagball, vagy akár kerékpározni. És mondjuk van egy vízi játszótér igaz gyerekeknek, de nagyon élvezi a csapat is együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól el lehet tölteni az időt, és nagyon hasznos.
Mivel fog telni ezután a felkészülési időszak?
Hát hétfőn megkezdjük természetesen a rendes munkát, 6-7-es felkészülés van a tervben, plusz majd egy hét az első bajnoki előtt. 8 edzőmérkőzést terveztünk, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült most összehozni, mert már sok külföldi csapattal tudunk játszani, jó csapatokkal, amellett, hogy persze rengeteg edzés lesz és sok munka, amellett tényleg jó minőségi edzőmérkőzésekkel tudunk készülni. Hétfőn elkezdődik a felkészülés, hát természetesen az elején még sokkal inkább a fizikális rész dominál, de aztán már az első pillanattól azért a taktikai dolgok is és már szerepet kaptak, hogy minél gyorsabban épüljön a csapat.
És hát van is mire felkészülni, hiszen a mai nap folyamán kiderült, hogy az Európa Ligában kik lesznek a csoportkörben az ellenfeleitek. Ugye ez az izlandi Valur, a szlovén Grossi Slován és a dánc Morsi Handblad. Mit gondolsz erről a sorsolásról?
Én azt gondolom, hogy ez egy jó csoport, szerintem 4 hasonszörű csapat. Tehát így láthatatlanban, megmondom őszintén, nem ismerjük őket, csak azért amennyi információnk van ezekről a csapatokról, azért az izlandi bajnokcsapat, szlovén második, dán harmadik talán. Ezek szerintem nagyon-nagyon egyforma csapatok. Van esély egyértelműen a továbbjutásra, természetesen az is a célunk, hogy megnyerjük a csoportot, de ez 6 olyan mérkőzés, azt ami biztos, hogy a rutinszerzés, a nemzetközi rutinszerzése itt tökéletes lesz, mindegyiknél lesz esélyünk nyerni, idegenben is, otthon is, úgyhogy én jónak tartom, szerencsésnek ezt a sorsolást.
Hamarosan folytatódik az interjú Tóth Edmonddal, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével, de előbb egy kis multidézés. A tataiakat az előző idényben vezette először a jelenlegi edző, és a harmadik helyet szerezték meg az NB1-ben, 40 ponttal végeztek. A bajnokságban 20-szor nyertek és 6-szor kaptak ki. A negyedik fordulóban nagy bravúrt értek el, hiszen az előttük végző Szegedet 34-30-ra legyőzték. Emellett a Magyar Kupában is jól szerepelt a Tatabánya, ott az elődöntőben a Nekát búcsúztatta, a döntőben pedig alul maradt a Veszprémmel szemben. Cseszregi Balázs tudósítása következik a fináléról.
32-szer is megszerezte a Magyar Kupa győzelmet a Veszprém HC együttese, miután a döntőben 34-22-re legyőzte a Tatabányát. Egy pillanatig nem volt kérdés, hát azt gondolom, még akkor sem, mikor 3-0-ás Veszprém vezetés után Éles Benedek vezérletével 5-4-re megfordította az állást a Tatabánya, de aztán jött Appelgren a kapuban, elő pedig Ellison góljai, és ennek köszönhetően már a szünetben 6-tal ment a Veszprémi együttes 15-9. A második játék részre pedig láthatóan már elfáradt a Tatabánya is, és folyamatosan nőtt a különbség. Csak az volt a kérdés, hogy mi lesz a vége. A vége pedig Van Veszprém, Mol Tatabánya 34-22, a bronzmérkőzésen pedig Szegednek a 34-26. Így a Magyar Kupát a Veszprém együttese nyerte, az ezüstérem a Tatabányáé lett.
Az április 19-én rendezett mérkőzést követően Éles Benedek állt Szabó Szilvia rendelkezésére.
Beniát lehetett tudni, hogy a Veszprém az esélyesebb, de mégis azt lehetett látni rajtatok, hogy mindent egy lapra feltéve mentetek bele ebbe a meccsbe. Hogyan készültetek, mit beszéltetek meg előtte?
Igen, ugye volt korábban egy mérkőzésünk, ahol tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani a Veszprémmel, még talán azt mondom, hogy majd több pontot vagy pontokat szereztünk tőlük. Nyilván az egy másik mérkőzés volt, és úgy is készültünk erre a mérkőzésre, hogy szeretnénk egy hasonló meccset játszani. Sajnos nem jött össze, nagyon sok butaságot csináltunk, sok eladott labdánk volt, amit a Veszprém világ egyik legjobb csapata, nyilván megbosszul egy helyzetben.
Ugye nagyon jól indítottad a meccset, hiszen az első gólokat csak te lőtted a csapatodnak, aztán utána mit tört meg, vagy kijött egész egyszerűen a különbség, vagy mi volt szerinted a kulcs ma?
Igen, hála Isten, jól sült a kezem az elején, utána azt érzem, kicsit ott följebb is léptek rám, ott nem voltak már olyan helyem, amiket el tudtam arra lőni. Másikféle nem is játszottam annyit, amit egy kicsit sajnálok, de mindenki kapott játék lehetőséget, és az a legfontosabb, és örülünk el ennek az ezüstérnek.
Benni, te 2024 óta vagy ugye a klub játékosa. Átérzed mégis, hogy az elmúlt napokban tudatosult benned, hogy mekkora dolog az, hogy egyrészt a négyes döntőben vagytok, másrészt 1989 után játszottatok ismét kupa döntőt.
Igen, hát ez egy óriási büszkeség számunkra, hogy mondtad, hogy történelmet írtunk 36 év után, ha jól tudom. Mint mondtam, az egy imánságnak, hogy ennyi lett a különbség, mert szerettünk volna talán egy kicsit szorosabb mérkőzés játszani, és akkor talán úgy jövünk lakára, hogy ez van, jobbak voltak, és emiatt kicsit csalódottak vagyunk, mert több volt ebben. De, mint mondtam, örülünk ennek az erősségnek, ez a realitás.
Nem csak a Magyar Kupa döntőjében, hanem az Európa Kupában is szerepelt a Tatabánya. Először a legjobb 32 között a norvég Nærbøt ejtette ki, majd a svájci Zur ellen is tovább jutottak. A nyolcad döntőben a norvég Runárt is búcsúztatta a Tatabánya, a negyed döntőben pedig a török Nilufer sem jelentett akadályt. A menetelésnek a bosnyák Izvidász sem vetett véget. Egy-két gólos vereség után a Bányász 3-mal, tehát összesítésben 1 góllal volt jobb ellenfelénél. Az oda-visszavágós döntőben mindkét mérkőzésen vereséget szenvedett a Tatabánya az Észak-Macedón Orid ellen. Az első meccs kifejezetten izgalmas volt. Az első fél időben még 13-8-ra vezetett az Orid, a másodikban szépen feljött a Tatabánya, de még egy gól hiányzott. 29-28 lett a végeredmény, utána Tóth Edmond vezető edző értékelt.
Én elégedett vagyok. Én azt gondolom, nekem teljes mértékben büszke vagyok a csapatomra. Azt, hogy most 7 góllal vezettek, ez a mai kézlabdában nem számít. Lehet látni, hogy vissza tudunk jönni, mi képesek vagyunk rá, egy percig nem fordult meg a fejembe, hogy nem lesz szoros végjáték. Meccs előtt is erre készültem. Azt gondolom, én az egy gólos győzelmet, döntetlent is aláírtam volna azért, hogy hazépályán nyerjünk. Sajnos ebből az egyen szerencsétlen góllal a végén egy gólos hátrány lett, de szerintem teljesen mindegy a visszavágó szemszögéből. Mindig a második mérkőzés dönt, főleg, hogyha szoros, két egyforma szintű erősű csapat játszik. Én azt gondolom, ezt ma bebizonyítottuk.
A hazai pálya nyomásáról az első negyed órában picit zavartnak tűnt a csapat, 3 gólt sikerült mindössze szerezni a támadójátékban, aztán viszont érkeztek a remek egyéni teljesítmények.
Hát mint mindig legfontosabb lesz a védekezés. Első félidőben nem kaptunk sok gólt, az a 13, én azt gondolom, nem volt sok, a másikban, ha ugyanint kaptunk volna, azért az ugye elégedettebb lettem volna, sajnos a 19-et kaptunk, mindenképp az lesz az első, hogy azokból tanuljunk. A másik nagyon fontos, hogy a saját ritmusunkba próbálj megjátszani, futnunk kell rájuk, ők nagyon lassították a játékot, nekünk nagyon tempót kell diktálni, amint a második fél időbe tettük, mert az elsőbe igen, kicsit rányomta a bélyegét, ez a sok néző, a nagy akarás, annak általában nyögés a vége, idő kellett, mire a csapat szép fokozatosan belerázódott, kellett a szünet hozzá, hogy átbeszéljük, mindenkinek letisztuljon a fejébe, az a második fél időben az a 20 gól azért mutatja, hogy képesek vagyunk mi erre, de igen, tanulni kell a védekezésben az ő játékaiból, mi volt a hiba, a kicsit jobb kapus teljesítmény fog kelleni. Egyértelmű, hogy nem lehet úgy megnyerni egy Európa Kupa döntőt, ha a két mérkőzésben az egyiken nem játszunk jól.
A finálét követően Éles Benedek is megszólalt.
Nagyon beragadtunk az öltözőbe, úgy gondolom, hogy talán egy kicsit el is izgultuk, de nem vagyok hozzászok, hogy konkrétan telte az előtt játszunk, de talán az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudtunk lenormálásokat vinni, ami az idejében nekünk különösen nagy fegyverünk. A másik félben meg úgy jöttünk ki az öltözőbe, hogy nincs vesztenivalónk, talán 5 vagy 6 volt közte. Tudtunk vinni lenormálásokat, bár sokáig még ott is 5 volt közte, de ott az Okrid is belehibázott, volt egy-két védésünk, és lenormálásból azért is tudtunk vinni, is néhány gólt volt, 2-3 üres kapus találatunk is, és talán ez volt a kulcsotok.
Szerdán hivatalossá vált, hogy bronzérmesek lettetek az NB1-ben, azt ahhoz is gratulálok, és azt is biztos megünnepeltétek. Mennyire befolyásolta vajon azt a mérkőzés kezdése, hogy azért mégiscsak egy bronzérmet ünnepelhettetek szerdán?
Azért óriási ünneplés nem volt, hiszen azért mégiscsak erre a mesekkel fókuszálunk, de nyilván nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, azért nekünk ez már egy óriási dolog, azért nem számoltunk ezzel. Az, hogy mi harmadikok lettünk, viszonylag hamar eldőlt, az pedig szerintem zseniális.
A második mérkőzés már egyértelműbb volt. Az Ohrid 31-25-re győzte le a Tatabányát, a magyar csapat így ezüstéremmel távozott. Jó András tudósítása a meccsről.
Sorozatban második alkalommal Észak-Macedon csapat nyerte az Európa Kupát, bajnok az Ohrid. Ohrid Tatabánya 31-25, összesítésben 60-53. A 6. percben szerzett először vezetés a Tatabánya, ekkor 3-2-re vezetett. Majd jöttek a problémák, rengeteg eladott labda, Mosindi nem kezdte jól a mérkőzést. Hiába Andó Arián sorozatos bravúrja, a Tatabánya zsinórban 4 támadáson keresztül nem tudott gólt szerezni. Jött is a fordítás, a 12. percben 5-4. Úgy tűnt, az Ohrid nagyobb előnyt tud kialakítani, hiszen 7-4 volt már a 15. percben, de ismét Andót kell kiemelnem. A 21. percben egyenlített, majd a 23. percben fordítani is tudott a Tatabánya. Iván Kovics a 23. perc legvégén piros lapot kapott, ő az első mérkőzésen 7 gólt lőtt az Ohrid színeiben, ekkor még örültünk ennek. A hibák azonban nem szűntek, sőt, mindkét oldalon rengeteg volt. A félidőben az Ohrid vezetett 12-11-re. Aztán a második félidőben egy egészen más Észak-Macedon csapatot láthattunk a pályán. Nagyon-nagyon gyorsan hatalmas előnyt alakítottak ki. A 35. percben már 17-12-re vezetett a hazai együttes. A 41. percben 21-16, továbbra is tartós volt az előny, viszont a 46. perc egy egészen nagy változás jött be. Tatabányai lendület és zárult az olló, 22-20 volt a részeredmény, de megállt a játék, hiszen Taleski a 3. kétperces kiáltását is összeszedte, így piros lapot kapott. Azt hiszem ez volt az utolsó szög a koporsóba, innen pedig már csak egy jobban nyílt az olló, 24-21, aztán 27-24, majd aztán a legvégén már a mérkőzés végeredményre tudok beszámolni. 31-25-re nyert az Ohrid, összesítésben tehát 60-53-ra múlta felül a Tatabányát, így története során először megnyerte az Európa Kupát, és egyébként sorozatban második alkalommal Észak-Macedon csapat nyert.
Az előző idényben tehát a Tatabánya alaposan felvitte magának a mércét. NB1 harmadik helyezett, Magyar Kupa és Európa Kupa ezüstérmes. Tóth Edmonddal, a csapat vezetőedzőjével folytatjuk, akitől azt kérdeztem, hogy ilyen sikerekkel a hátuk mögött hogyan állnak hozzá a következő idényhez.
Abszolút pozitívan, én azt gondolom az Európa Kupa szereplés az tavaly egy nagyon jó szezon volt, ez meg jó döntés volt, hogy ott indultunk, mert szinte csak jó csapatokkal játszottunk. Nagyon hasznos volt, azért most itt komolyabb csapatokkal fogunk találkozni. Természetesen belevetjük magunkat ezzel, de mindenki szeretné magát megmutatni a nemzetközi porondon is, mindenki szeretné kipróbálni magát, én is látni akarok a csapatot, meg azt gondolom, amit mondtam, hogy olyan tapasztalatokat tudunk gyűjteni, amit majd tudunk kamatoztatni a magyar bajnokságban.
Mennyiben alakult át a csapat az előző idényhez képest?
Hát nagyon nagy átalakulás nincsen. Én azt gondolom azért a mag megmaradt, azért volt mozgás, mert jött új játékos, természetesen elment 4 játékos, de jött új 5 játékos helyette, ezek mind magyar játékosok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó keretet sikerült összerakni, ami a legfontosabb, hogy tényleg jó csapat formálódjon, aztán én nagyon bízom benne, hogy az eredményekben is meg fog mutatkozni majd. Nehéz lesz a tavalyi sikeres évet überelni, de természetesen azon leszünk. Szerintem adott hozzá minden, de hát mint tudjuk, azért a sportban bármi megtörtént, tehát úgyhogy reméljük azért a sérülések majd elkerülnek minket.
Említetted, hogy ugye az érkezők azok mind magyarok, hát gondolom nem véletlen alakult ez így.
Természetesen ez célunk volt. Már tavaly is, amikor elkezdtük a munkát, főleg itt a közös munkát a klubbal, hogy erre törekszünk, hogy azért lehetőleg egyre több magyar játékos legyen. Én azt gondolom, hogy olyan szezon futottunk, amire már szívesen jönnek, és könnyebb igazolnunk, mert most már hívogató szó, ha valaki Tatabányára szeretne jönni, vagy maga a klub. És azt gondolom, hogy sikerült olyan fiatalokat ide csávítanunk, akiben megvan a rövid távon, középtávon a lehetőség, hogy a válogatotthoz oda kerüljenek, ez abszolút célunk, hogy minél több játékost adjunk a válogatottnak, itt fejlődjenek, és utána tényleg a nemzeti csapatunkat is a hosszú távon stabillá tegyék, stabil játékosok legyenek, úgyhogy szerintem jó irányba haladunk.
Amikor ilyen hosszú távú tervezésről van szó, akkor hogy lehet mérlegre pakolni az aktuális eredményességet, vagy mondjuk a mostani idényt, és hogy lehet ezt jól kezelni, hogy a hosszú táv érdekében megfelelően tudjon működni?
Természetesen az eredményesség az mindig nagyon fontos, az elsődleges, de azért nem lehet csak abba az irányba menni. Mondom, fontos az építkezés, fontos az, hogy fiatal játékosokat tudjunk beépíteni. Természetesen szükség van a idősebb, rutinosabb játékosokra is, de az, hogy olyan játékosokat hozzunk, akik hosszabb távon, mondom, a klub kötelékében maradnak, meghatározó játékosok lesznek az évek alatt. Egyértelműen ez a cél, hogy nagy mozgást legyen, hanem egy stabil mag kialakuljon. Magyar mag.
Kész a keret erre az idényre?
Abszolút, igen. Igen, hál' Istennek időben sikerült lezárnunk, még volt egy híja, de az a Karai Miklós személyével bezárult. Szerintem teljes mértékben gomb lett a keret.
Mik az elvárások? Mert ugye most az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan lehet mérlegre rakni a rövid távú és hosszú távú elvárásokat, de azért tehát mindenképp az, hogy ugye NB1-ben a harmadik helyet szereztétek meg tavaly, illetve ahogy arról már beszéltünk, az Eurókupában döntőig jutottatok, és az, hogy az Euróligában pedig az első kalapból sorsoltak titeket, az mind azt mutatja, hogy azért bizony sikereket kell elérni.
Hogy hát, mint említettem, ez nagyon fontos. Tudom, hogy tavaly magasra tettük a mércét, de mindenképpen szeretnénk megugrani. A bajnokságban most már tényleg azt gondolom, hogy igen, a harmadik hely megtartása egyértelműen az a cél, közelíteni az első két csapathoz minél jobban, mint mindig. A nemzetközi porondon egyértelmű, hogy szeretnénk továbbjutni a csoportból, utána az egyenes kiesésben majd látjuk, hogy ott milyen csapat jön, minél továbbjutni, hogy minél több mérkőzés játszhassunk. A magyar kupa az a szintén azért a szerencse is kell eljutni a döntőig, de minden sorozatban szeretnénk kihozni a maximumot, de igazából ez a cél, hogy ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a bajnokságban a bronzérem megszerzése.
Tóth Edmonddal, a Tatabánya vezető edzőjével beszélgetett Cseri és Bendegúz, és továbbra is férfi kézilabda, és még egyszer az örömteli hír. A junior kézilabda válogatott 31-24-re megverte Szlovéniát a romániai korosztályos Európa-bajnokság elődöntőjében, így aztán bejutott a fináléba, ahol majd a svéd csapat lesz az együttes ellenfele. A mai elődöntős mérkőzésen Fazekas Máté 7, Mészáros Máté 6, Gáncs Pető Máté 5 góllal járult hozzá a magyar sikerhez, míg a gólvonal előtt Váradi Szabó László 10 védést mutatott be. Hamarosan 8:30 következnek a hírek.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down,
for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister,
termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között!
Mert Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2031-ig a Liverpool játékosa marad, Szoboszlai Dominik.
Továbbra is biztonságos az üzemanyagellátás. Szeles, de többnyire napos idő lesz holnap. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
2031-ig meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Liverpool FC-vel Szoboszlai Dominik. A 25 éves középpályás eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban. Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. Magyarország, Szlovénia 31-24. A mieink a fináléban Svédország ellen lépvek pályára vasárnap. Az összetettben vezető Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője ért el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj pénteki második szabad edzésén. A 19 éves pilóta mögött a 10 helyes rajtbüntetést kapott világbajnoki címvédő Lando Norris végzett másodikként a McLarennel, míg a harmadik helyen Max Verstappen zárt a Red Bull-lal. A svájci Mauro Schmid nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 13. szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar áll az élen, előnye 3,5 perc a dán Jonas Vingegaardral szemben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az EBA-adót, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslatot ma nyújtják be az országgyűlésnek. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos sztenderdet. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. Diósgyőrben az itthon készülő Nestlé termékek töredékét kevesebb mint 0,5%-át állították elő. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Mosquito-n mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. A programhoz előzetes szakmai tudás nélkül bárki csatlakozhat. Hazai sztár fellépők koncertjeivel, kísérletekkel, érdekes, informatív és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket a jövő szerdán kezdődő Campus Fesztiválon Debrecenben. A nagy erdőben felállított színpadon fellép például a 4-es Street, a Honey Beast, Molnár Tamás, a Follow the Flow, a Soul Wave, K. Kevin, valamint a Blaha Louisiana is.
Közlekedés.
Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Távolabb szintén a főváros irányába baleset történt Lébény térségében. A 143-as kilométernél a belső sávot lezárták, már több mint 4 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében borult, másutt nagy részt derült az ég. A Kisalföldön elszórtan